Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 145. adása. Benne a műsor első részében egy interjút hallhattok debreceni Klivinyi Kingával, a női kézilabda válogatott egyik játékosával, annak apropóján, hogy a női kézisek is kijutottak a párizsi olimpiára, méghozzá egy olyan selejtező tornás teljesítménnyel, ami egyértelműen felülmúlta a várakozásainkat. A műsor második részében egy elég rendhagyó páros interjúval jelentkezünk, hiszen a telekdi kapás házas pár tagjai a vendégeink. Kapás Bogival arról is beszélünk, hogy neki ez már a 17. nagymedencés országos bajnoksága volt, amin olimpiai A-szintet úszott 200 méteres pillangóúszásban, és így az 5. olimpiájára készülhet, míg Telekdi Ádámnál egy kicsit még máshol tart az ő pályafutása, pedig nincs köztük olyan nagyon sok év, és a két pályafutás közötti különbségről is mesélnek nekünk. A műsor harmadik része az Ácsi rovat friss híreié, beszélünk benne a kéziselejtezőről, az úszó OB-ról, a Bajnokok Ligája mérkőzésekről, hiszen elég komoly gólgazdag negyeddöntő odavágókat láthattunk a múlt héten. Beszélünk benne egy kicsit a Liverpool meccséről is, ahol Szoboszlai Dominik egy elég gyenge teljesítmény nyújtott, a Liverpool pedig nagyon kikapott az Atalantától. Aztán szóba kerül a Leverkusen, amely megnyerte a Bundesligát története során először, és a Bayern nagyon hosszú győzelmi sorozatát zárta le ezzel. Révész Bulcsú két szoros meccsből egyet megnyert, egyet elvesztett a snooker világbajnokság selejtezőjén, de ez mindenképpen egy pozitív szereplésnek tekinthető. És szóba kerül egy pár színes hír, egyrészt az, hogy hogyan döntött világcsúcsot férfi diszkoszvetésben Nicolas Alekna, hogy mi lesz a Szajnával, a párizsi olimpián, a triatlon és a hosszú távú úszóversenyek helyszínével, és hogy mennyit keres Marco Rossi, legalábbis egy német lap szerint, és ez hova helyezi őt az EB-s szövetségi kapitányok mezőnyében. Így néz ki az e-heti Hosszabbítás podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. Minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az e-sbringa, a salaglog és a bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról! Kézilabda.
Itt van velünk debreceni Klivinyi Kinga. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, üdvözlök mindenki!
Először is gratulálunk. Elég sokszor elmondtad, azt hiszem, az elmúlt két napban, nagy másfél napban, mióta véget ért a japán elleni mérkőzés, hogy egy gyerekkori álmod valósul meg azzal, hogy kiharcoltátok az olimpiai szereplést. Mennyire voltatok magabiztosak a hétvége előtt, hogy ez az olimpiai szereplés ez össze fog jönni?
Igen, köszönjük a gratulációt. Én végig azt éreztem a csapaton ez alatt a négy nap alatt igazából, meg már a megelőző edzéseken is, hogy nagyon magabiztos a csapat, és nagyon sok energiája van, illetve tényleg mindenkin azt a tűzt éreztem, meg azt a lelkesedést, hogy igazából nekem már a svéd meccs előtt se volt kétségem. Most ez lehet, hogy viccesen hangzik, de én annyira éreztem ezt az energiát a csapaton, hogy nagyon bíztam benne, hogy azt is meg tudjuk csinálni.
Ehhez a tűzhöz mennyit tett hozzá a debreceni közönség? Mert hogy láttuk, hogy a férfi válogatottnak a tatabányai rengeteget adott, és látszólag így kívülről nektek is nem tudom hány százalékot, majd megmondott, hogy hány százalék pluszt adott a közönség, de nagyon tüzelt titeket.
Igen, mindenképpen nagyon sokat adtak hozzá, és tényleg ez a hazai pálya az előnyünkre vált, mert nem nyomott össze minket a tét, hogy több ezer ember nekünk szurkol, és innen is nagyon köszönjük nekik, mert tényleg ők is juttattak ki minket az olimpiára.
Elég érdekesen alakult a tokiói olimpia óta a csapat élete. Kikerültek a keretből olyan játékosok, akik meghatározóak voltak korábban, volt közöttük olyanok, akik mondjuk akár egy évtizeden keresztül fontos játékosai voltak a válogatottnak, és nagy részt a 98-99-2000-es fiatalokra épült a csapat, viszont te is visszakerültél, miután a kislányod megszületett, és egy eléggé másmilyen szerepkörben, mint ahol korábban játszottál a válogatottban. Nekem legalábbis az van meg a fejemben, hogy te az utánpótlás korosztályokban még inkább játékszervezőként, irányítóként játszottál, és aztán a felnőtt válogatottban pedig szinte mindig balátlövőként kaptál szerepet. Most viszont megint inkább a játékszervezői éned domborodik ki, és ez az én személyes véleményem, hogy ez nagyon jól áll neked ez a szerep. Mesélj egy kicsit erről a változásról a te szerepedben a csapat életében.
Igen, én megmondom őszintén, én is nagyon élvezem ezt a szerepkört, meg tényleg az, hogy én már a rutinosok közé tartozom, és úgy tudok segíteni a fiataloknak, meg tényleg ez a szerepkör, ez a szervezős szerepkör, ez nálam van, és igen, nyilván jó volt az az időszak is, amikor balátlövőként funkcionáltam, és úgymond nem kellett ennyit gondolkoznom egy meccs közben, mert akkor az irányító bemondta a figurát, és akkor azt csináltam. Azért egy irányítói szerep az sokkal nagyobb felelősséggel jár, mert nagyon sok minden múlik azon, hogy az irányító mit csinál a pályán, tényleg az határozza meg a támadást, hogy az irányító mit csinál. Úgyhogy egyébként én ezt nagyon élvezem, és örülök neki, hogy így jól sikerül a válogatottban ezt megoldanom.
Említetted, hogy a fiataloknak tudsz segíteni. Milyen a válogatotton belül az összhang? Esetleg kikírik a te véleményedet, vagy a rutinosabb játékosok véleményét a fiatalok?
Igen, szerintem nagyon jó az összhang, nagyon sokszor kikérik a fiatalok az idősebbek véleményét, illetve ha esetleg nem is kérik ki, én azért akkor is megosztom velük amit esetleg látok vagy tapasztalok. Azért ugye Vámos Petra szokott kezdeni irányítóban, ott pályán kívülről sokszor könnyebben látszódik az, ami esetleg pályán belül nem látszik, úgyhogy ha esetleg lejön cserélni, vagy bármi, vagy szünetben, mindig mondom neki a meglátásaimat, hogy tudjam őt segíteni, és neki is könnyebb legyen.
Egy olyan témára szeretnék rákérdezni, ami ehhez kapcsolódik, és egy kicsit felborul a tervezett időrendünk, de nagyon ehhez kapcsolódik. Mostanában egyre több olyan játékos van, aki már válogatott vagy válogatott környékén lévő játékos, és külföldre igazolnak egyértelműen olyan céllal, hogy előre tudjanak lépni és fejlődni tudjanak. Te az egész pályafutásodat Magyarországon töltötted. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy mennyire bánod, hogy nem voltál légiós, másrészt pedig az, hogy mi a véleményed a fiatalok külföldre igazolásáról, mennyire tartod jó ötletnek, és ilyen kérdésekben is kikérik-e esetleg a fiatalok a te véleményedet?
Igen, nekem igazából akkor lett volna lehetőségem külföldre igazolni, amikor Érdről elmentem a Fradiba, és ott viszont egyértelmű volt a döntés, hogy nem külföldre fogok menni, hanem a Fradihoz, és utána pedig már nem volt rá lehetőségem. Ezt így egyébként nem bánom, de volt az életszakasz, amikor természetesen én is szívesen kipróbáltam volna magamat, de nem vagyok emiatt csalódott, hogy most én nem játszottam esetleg külföldön. A másik kérdés pedig, én nagyon támogatom egyébként, hogy a fiatalok egyre bátrabban így belemernek vágni a külföldi igazolásokba, mert valljuk be őszintén, azért Magyarországon elég szűkösek a lehetőségek a csapatokat, illetően amik tényleg úgy igazán kiemelkedő csapatok, tehát hogy van ez a 3-4 csapat, akik BL-be vagy EHF kupába játszanak, de azon kívül azért így, hogy ugye Budaörsön játszom, én is tapasztalom, hogy ez a középmezény elég gyengusz, hogy szépen fejezem ki magam, és azért tényleg ott ez a 5-től 8-ig, 10-ig levő csapatokban nem igazán van meg az, amire tényleg a fiataloknak szüksége van, hogy jó csapattársakkal játszanak, hogy sokat játszanak, tudjanak fejlődni, úgyhogy én mindenképpen támogatom azt, hogy tényleg keresik az ilyen lehetőségeket, és beleismernek vágni, mert azért fiatalon külföldre igazolni nagyon nehéz dolog szerintem, itt hagyni a családot, és tényleg elmenni egy vadidegen környezetbe. Így a válogatotton belül nem kérik ki, hát van, aki természetesen, mondjuk a csapattársam a Szabó Anna Budaörsön, ő ugye most Thüringerbe fog menni, és én vele nagyon jóba vagyok, tényleg a második kislányom, így örökbe fogadtam. Úgyhogy ő vele egyébként nagyon sokat beszéltem erről, Én szerettem volna, hogyha itt marad Budaörsön, de természetesen mondtam neki, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és örüljön, hogy egyáltalán az élet dobott neki egy ilyen lehetőséget, úgyhogy én biztatom őket, hogy menjenek és csinálják.
Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de akár személyes példádból, akár így volt csapattársaidon keresztül, szerinted ad egy fiatal játékosnak az lendületet, vagy ilyen szemléletváltás, szabadságot, hogy tudja, hogy a következő szezontól más klubcsapatban fog játszani, és ez akár hatással lehet a válogatottbeli teljesítményére?
Igen, lehetséges, hogy hatással van a teljesítményére. Nyilván már mindenki, aki most tudja, hogy következő szezontól új a klubba fog játszani, az próbál úgy játszani, hogy megmutassa magát, hogy igenis nem véletlenül igazolta le az adott klub. De nem tudom, hogy ez mennyivel van. Lehet, hogy van, akire jó hatással van, lehet, hogy valakire meg éppen ellenkezőleg. Szóval szerintem ez elég személyi függő. Lehet, hogy valaki már megnyugszik attól, hogy fú, na jó, most már megvan a szerződésem, akkor nem kell itt nagyon villognom, hanem majd ott megmutatom magam szeptembertől vagy nyártól, de valaki lehet, hogy még jobban felspanolódik.
Ez a nyomás, ez mennyire van ott a játékosok mindennapjaiban? Mert ugye a kézilabdában azért mondjuk a 2 évnél hosszabb szerződés az meglehetősen ritka, hogy folyamatosan teljesíteni kell azért, hogy legyen következő szerződés.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez hát nem minden sportágban, de tényleg az így a csapatsportokra igaz, hogy mindig teljesíteni kell, mert mindig bármikor történhet olyan, hogy valaki megsérül, vagy akkor nem kap új szerződést, vagy van egy rosszabb szezonja, de akkor viszont szerencséje van, hogy már van egy aláírt szerződés, és úgyse fogják valószínűleg kirúgni, mert nem tudják a szerződéséből, úgyhogy azért van ennek jó oldala is, meg rossz oldala is szerintem.
Picit kanyarodjunk vissza az olimpiai selejtezőre, abból a szempontból, hogy 2023. decemberét írjuk, és van a horvátok elleni utolsó világbajnoki mérkőzésből hátra negyed óra. Feltenném a kérdést, hogy mi történt ott és mi történt azóta, de inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy az az utolsó 15 perc az érződött szerinted most a hétvégén is rajtatok?
De jó, hogy nem azt kérdezett, hogy mi történt ott, mert arra nem tudnék válaszolni. De én mindenképpen azt vallom, hogy igen, hogy az az utolsó 15 perc, amilyen erőt ott merítettünk valahonnan, az mindenképpen azóta elkísér minket, és nagyon sok plusz erőt és mentális erőt adott, azt gondolom, hogy az a meccs a csapatnak, hogy tényleg a most nem akarok csúnyát mondani, de tényleg a sírból hoztuk vissza azt a mérkőzést, és ez tényleg győzelmekből van, hogy többet tud tanulni egy csapat, mint egy vereségből, és ez most nagyon sokat segített rajtunk, én azt gondolom.
A kiutás után volt egy öltözői beszéde Golovin Vladimirnak, ami kikerült a közmédia honlapjára, és abban egy tavaly márciusi tornát emlegetett, ami nagyon rosszul sikerült, és hogy utána volt egy olyan mondat, hogy Makó és Jeruzsálem viszonyban vagytok az olimpiától. Erre egy kicsit rá tudsz világítani, hogy azóta hogy zajlott az építkezés, és hogy jutottatok el idáig?
Én megmondom őszintén, már amikor a Vova az öltözőbe mondta ezt a tornát, én nekem annyira nincs meg ez a torna, hogy most azt se tudnám megmondani, hogy kivel játszottunk, meg hogy mikor, nyilván akkor márciusban, hogy mondja, megmondjátok. De én igazából így a szeptember, most, mert 2023. szeptember óta érzem azt, hogy tényleg így jobban funkcionál a csapat, meg így a védekezésünk is azért kezd összeállni, már azt már a VB-n is tapasztaltuk, hogy azért az előtte levő mérkőzésekhez képest sokkal jobb a védekezése a csapatnak, és tényleg azért ez egy hosszú folyamat, mert a hármas védőknek össze kell szokniuk, le kell tisztázni a feladatokat, úgyhogy, és azért nincsen ugye mindig együtt a válogatott, tehát hogy van az az egy-két hét, amikor együtt vagyunk, de akkor közben még át is kell állítani a fejedet, hogy most nem azokat kell csinálni, mint a saját klubodnál. Úgyhogy azért is nehéz tényleg így a válogatottban lenni, mert kevés mindig az idő, és közben megjönnek egyből a meccsek, és én azt gondolom, hogy most értünk el oda, hogy tényleg látszik az a koncepció védekezésben, illetve támadásban is, amit szeretnénk csinálni. Nyilván mindig van hova fejlődni, természetesen nekünk is van, de most azért ugye az olimpia előtt majd több időnk lesz együtt készülni, és az is biztos nagyon hasznos lesz.
Egyébként,
Jönnek az...
ha minden igaz, akkor Németország és Lengyelország ellen játszottatok egy felkészülési tornát tavaly március
Ja,
elején.
igen, így most
Aha.
már megvan. Igen, az
Oké.
tényleg borzalmas volt.
Jönnek folyamatosan a szalagcímek, hogy a 98-99-es korosztály, ugye junior világbajnokok, most értek be igazán. Beszélgettünk Danival itt adáson kívül arról, hogy vajon ebben milyen igazság lehet, vagy ebben ez tényleg igaz-e, vagy csak egy ilyen média által felfújt dolog? Te hogy látod ezt az egészet, és hogy érzed ezeken a játékosokon, hogy lehet, hogy most 2024-ben érkeztek meg úgy igazán a válogatottba?
Igen, egyébként ez simán lehet, mert én azt gondolom, hogy a nőknek a legjobb kor így a kézilabdázáshoz, ez a 24, 25, 28 között, szóval ők most vannak ugye ebben a korban is, és tényleg most már úgy értek annyit játékilag is, meg fejben is, hogy sokkal hasznosabban tudnak játszani, illetve érettebben, mint a korábbi években.
Lehet, hogy furcsa kérdés lesz, de engem borzasztóan foglalkoztat. A Svédország elleni múlt pénteki mérkőzés első 5 perce óta az, hogy egy teljesen megváltozott dinamikát láttam a csapatnál. Ez a tűzbe megyek a szomszédomért védekezésben jellegű dolog. Nem tudom pontosan, hogy lehet jól leírni, de az látszott a játékosokon, akik a pályán voltak, hogy tényleg minden védekezésnél körülbelül 3 ember érkezett bíztatni a társat egy jó védekezés után. Óriási hittet láttam a csapaton, és én nem annyira szeretem a sportot ilyen mentális tényezőkre, meg ilyen kicsit spirituális vonalra elvinni, de valahogy most azt éreztem, hogy a válogatott elhitte azt, hogy képes Svédország ellen is nyerni, képes Japán ellen simán nyerni, és gondolom, hogy ha ez tovább megy, akkor az olimpián is el fogjátok hinni azt, hogy majd nem tök mindegy kijön szembe, az egy verhető csapat lesz számotokra. Te érezted a különbséget a korábbiakhoz képest ezen a mostani debreceni tornán, vagy csak én fújom föl ezt az egészet?
Nem, egyébként nagyon jól látod, és lehet, hogy annak is a hatása, hogy amikor megérkeztünk a debreceni edzőtáborba, mert ugye előtte még Győrbe is voltunk, Vóval elvetítette nekünk ennek a horvát meccsnek az utolsó 15-20 percét, már nem tudom pontosan, és ott is az látszódott, ugye, hogy ott a védekezésünk, hárman ugrottak egy horvát játékosra, és ott is akkor megbeszéltük, hogy ezt kell csinálni, hogy így kell védekezni, hogy inkább hárman legyünk egy emberen, de az ne passzolja tovább, mert akkor majd mindegy, mi van, megoldjuk. És igen, ez a mentális erő szerintem, most tényleg már elmondtam, de én azt gondolom, hogy ezt a horvát meccsből merítettük, és ott szedtük össze, és ott érezte meg a csapat, hogyha együtt vagyunk, és hogyha segítjük a másikat, akkor bármire képesek vagyunk, és igen, én is abban hiszek, hogy ezek után az olimpián is bárki ellen úgy állhatunk ki. Nyilván nem azt mondom, hogy esetleg egy norvég vagy francia szinten vagyunk már, de tényleg mindenki ellen úgy állhatunk ki, hogy igenis van esélyünk, hogyha ezt a teljesítményt tudjuk mutatni ott is.
Svédek elleni győzelem után nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Vovának nyugtatnia kellett titeket, vagy milyen tanácsokkal látott el titeket a japán elleni meccs előtt, hogy oké, ott van a nagy lehetőség, tényleg a kijutás kapujában álltok, de azért ezt a meccset még okosan kell lejátszani. És látszólag a pályán ez így is történt aztán. Milyen volt, vagy miket mondott előtte, ha itt ilyen titkokat is elárulhatsz esetleg?
Igen, már a svéd meccs után ugye az öltözőben hát hatalmas gratuláció volt, és utána mondta, hogy persze ez óriási dolog, amit most ma csináltunk, de ugyanezt még meg kell ismételni vasárnap is, tehát hogy nem az volt, hogy most akkor megnyugodtunk, hogy fú, hát jól van, ez már megvan, most már csak vasárnap akár ki is kaphatunk, mert mi mindenképpen nyerni szerettünk volna, és ugye nekem a Blani a szobatársam, illetve nagyon régi barátnőm is, és ott is beszéltük a szobába, hogy azért kicsit tartottunk tőle, hogy a fiatalok nehogy azt gondolják, hogy jó, hát akkor most már csak ki kell dobni a mezeket a pályára, és akkor megvan ez a japán meccs, hanem tényleg ott is maximálisan koncentrálni kellett, de hál' Istennek tényleg ez, hogy talán már a fiatalok is beértek annyira, hogy mindenki nagyon-nagyon fókuszált és koncentrált, és azt gondolom, hogy ez az olimpia egy olyan motiváció volt mindenkinek, hogy senki nem gondolta azt a pénteki meccs után, hogy hát ez már megvan.
Ugyanazt a kellemetlen kérdést fogom föltenni neked, amit föltettem, azt hiszem Ligetvári Patriknak egy hónappal ezelőtt, hogy most itt volt egy 19 fős keret ezen az olimpiai és a selejtező tornán, és legjobb tudomásom szerint 14 vagy 15 játékos nevezhető a párizsi olimpiára, tehát lesznek olyanok, akik részesei voltak a szereplés kiharcolásának, és mégsem utazhatnak. Ez hogy néz ki a bő kereten belül? Mindenki úgy fogja kezelni azt is, aki esetleg kimarad, mint hogyha olimpikon lenne, és ugyanazt a respektet fogja megkapni a jövőben, vagy egyáltalán most még nem gondolkoztok azon, hogy majd mi lesz a keret szűkítésnél?
Hát nyilván benne van a fejekben, mert igen, azt hiszem 15 játékos lehet bent az olimpiai faluban. Hát ez egy nagyon nehéz. Így az egész csapatnak azt gondolom, meg hát főleg Bovának, mert neki kell majd eldöntenie, hogy ki utazik és ki nem. De én azt gondolom, hogy ez a 19 játékos, aki most ott volt Debrecenben, az a csapatunk, és az a 19 játékos mindenki megérdemelni, hogy ott legyen, de én nem tudom, hogy aki, ne adja Isten, nem utazik, az hogy fog magára gondolni, mint egy olimpikon, vagy mint nem. Nyilván azért az teljesen más, hogyha ott vagy, mint az, hogy hát majdnem ott voltam, de mégse vittek el. Úgyhogy azért ez mentálisan biztos, hogy nehéz lesz bárkinek, és bárki is marad itthon majd. Úgyhogy, de hát addig még van sok idő, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. De ez igen, ez egy nagyon nehéz és kellemetlen dolog.
Mit jelent a te életedben az olimpiai szereplés? Gondoltál rá már kislányként, amikor mondjuk láttad a más válogatottakat játszani, és hova helyeznéd az életedben ezt a párizsi kijutást?
Nekem ez egy hatalmas dolog, mert hogyha ott tudnék lenni nyáron Párizsban, az nekem igazából így megkoronázná a karrieremet, és a 2000-es olimpián néztem a válogatottat a döntőben játszani, és akkor így fogalmazódott meg bennem, hogy igen, én is ott akarok lenni, és én is olimpián akarok játszani, és érmet szerezni. Úgyhogy tényleg nekem azóta ez a vágyam. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok magamra, megmondom őszintén, hogy eljutottam idáig, és nem adtam fel soha, és nem adtam fel az álmaimat. És most itt lehetek, hogy tényleg tagja vagyok annak a csapatnak, aki kijutott egy olimpiára.
Még nincs meg a beszélgetés rögzítésekor a csoportbeosztás, kedd délután lesz a sorsolás. Foglalkoztat titeket bármilyen szinten, hogy kik lesznek a csoport ellenfelek? Olyan szintre gondolok, hogy nyilván az embert érdekli, de hogy van a fejekben olyan, hogy fú, ezt jó lenne elkerülni, fú, az jó lenne ellenfélnek?
Igen, én tegnap este a lányoknak írtam a csoportba egy csoportot, amiben én szeretném, hogy benne legyünk.
Na és megosztod velünk, vagy ez titok?
Hát, ha bevonzom. Várjátok, mi vagy? Svéd, Dél-Korea, szlovén, segítsetek, kik vannak még.
Van a holland-német. Van a holland-német.
A holland-németből a hollandot, igen. És még azt hiszem van egy.
Azt hiszem, hogy a franciák vannak egy másik erős.
A svédek.
A svédekkel,
ja, svédekkel,
és azt
a
mondtad,
svédeket
hogy a svédek.
Szeretném, mert ellenük jók vagyunk. Igen.
Meg a dánok
igen,
vannak a brazilokkal.
A brazilokkal,
egy
igen.
Még,
igen. Igen, és a brazil, igen, a brazil.
Tehát
a
akkor
brazil.
Brazília, Korea, Svédország, Hollandia,
Hollandia,
Szlovénia.
Szlovénia és mi, igen.
És ebből a
Ez
csoportból
így.
hányadik helyen végezne a magyar válogatott szerinted?
Hát ezt most nem tudom nektek megmondani, de nyilván nincsen könnyű meccs ezen az olimpián, de és ott szerintem már tényleg ilyen napfüggő, hogy melyik csapatnak van esetleg jobb vagy rosszabb napja, vagy ki milyen lábbal kell fel, mert ezek most már tényleg így, hogyha így tudunk játszani, mint most, akkor igazából ezek közül a csapatok közül szerintem bárki ellen tudunk győzni.
Így legyen. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Gratulálunk a kvalifikáció kivívásához, és nagyon sok sikert kívánunk az olimpián, meg a felkészülési időszakra is.
Nagyon szépen köszönjük.
Úszás. Folytatjuk az adásunkat, és rendhagyó módon nem egy, hanem két vendégünk van. Telegdi Kapás Bogláka és Telegdi Ádám. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Sziasztok!
Kezdem egy érdekességgel. Bogi, készültem neked külön. Egyfelől gratulálunk mindkettőtöknek az olimpiai szinthez és az OB-hoz. Másfelől összeszedtem, hogy azon a 17 országos bajnokságon, amit Nagybenencében úsztál, összesen 161-szer úsztál, és kigyűjtöttem, hogy 56.400 métert úsztál le. Mit szólsz ezekhez a számokhoz?
Szép, tök jó, hogy így összeszámoltad. Köszi, ezt jó hallani egyébként.
Csak az OB.
Ezek
csak
szerint...
csak Nagymedencés OB, igen. Viszont visszakérdezek akkor, hogy emlékszel-e, hogy 2008-ban melyik számot úsztad először? Akkor volt az első Nagymedencés OB.
Hát, hogy melyiket úsztam először? Hú, hát azt nem biztos, hogy tudom. Nem tudom.
200 pillangón úsztál először, és
na,
ott 9. lettél, ahogy néztem, 300-ad vagy 400-ad hiányzott a döntőhöz, úgyhogy... Úgyhogy ez volt a legelső óvéd. Vannak emlékeid egyébként arról a versenyről?
Nem. Nem igazán, vagy hát az, hogyha Debrecenben volt, nem tudom, hogy azt is megnézted.
Budapesten volt, ha
Budapest,
minden igaz.
Akkor,
igen.
Akkor lehet, hogy ez egy rövidpályás óvé, amire én gondolok, ami Debrecenben volt, mert arra emlékszem. De így hosszú versenyre, ez most nem is maradt meg annyira. Ez érdekes pedig. De ez jó, hogy pont 200 pillanó volt az első, ez így akkor...
Igen.
Jó.
Amióta eldöntötted, hogy ez lesz az utolsó éved versenyszerű úszóként, azóta szoktál ezeken a dolgokon gondolkodni? Hogy mi volt
Persze.
15 éve, mi volt mennyiben más most mondjuk az úszósport, mint akkor? Ha jól sejtem, akkor még cápadresszes korszakban volt elég rendesen az úszósport.
Igen. Igen, az ugye 2009-ig volt a cápadresszes időszak, és hogy ne, tehát hogy nagyon sokat gondolkozom ezen, és azon, hogy, tehát, hogy egészen 5 éves koromig vissza szoktam menni, tehát hogy én úgy vagyok ezzel, hogy így bármelyik pillanatban el tudnám bőgni magam amiatt, mert hogy így mennyire sajnálom, hogy vége van, és hogy mennyire visszamennék az időben, és inkább az egészet újra csinálnám bármikor. Úgyhogy hogy ne, nagyon sokat gondolok erre, és azt gondolom, hogy egyébként ez fontos is, hogy erre úgy felkészüljön az ember, főleg, hogyha ugye annyira kötődik hozzá érzelmileg, mint én, így az úszáshoz, és tudom, hogy ugye előbb-utóbb ettől meg kell válni, mert ugye ezt nem tudom életem végéig csinálni sajnos, így szerintem ez fontos is, hogy tudatosan így lelkileg szépen felkészítsem magam arra, hogy ennek akkor mondjuk most ugye, mint amit kitűztem év végén, így vége van.
Ádám, te még aki a pályafutásod majd nem tudom, hogy meddig tervezel úszni, de mondjuk az, hogy nem a végső szakaszában tart. Gondolkozol azon, hogy mennyiben alakult át az úszás, vagy a te mentalitásod az, amióta, vagy azóta, amióta elkezdted az úszósportot?
Hát elég, igen, azt mondanom, hogy van egy elég éles határ nekem a karrieremben, de az konkrétan az a határ, amikor 2016-ban válogatott lettem először, mert én ugye egyik ifi válogatottban se tudtam bekerülni annó, mert nagyon későn érő típus voltam, és nekem az előtti rész az egy ilyen túlélő időszak volt, az igazából arról szólt, hogy tulajdonképpen azért úsztam, mert annyira jó volt a közeg, amiben voltam, ott volt az összes, a legjobb barátaim mind a csapatomból voltak, hogy azt tartott csak ott az úszásban, és aztán amikor válogatott lettem, és elkezdtem végre jól úszni, sok év után, az egy nagyon nagy fordulópont volt, és egyébként az egybeesik azzal is, amikor a Bogival mi összejöttünk, és ott szerintem így rajta keresztül is így ráláttam arra, hogy milyen a profi sport, meg a profi úszás, a profi hozzáállás, úgyhogy ott volt egy éles váltás szerintem.
Amikor éveken keresztül próbálkozol azzal, hogy bekerülj egy válogatottba, és ugyanúgy leúszod a kilométereket, mint azok, akik már bent vannak, az ott mi szükséges ahhoz, hogy ne hagyd ott az egészet? Mert azt tudom, nekem is volt olyan osztálytársam gimiben, aki korosztályos szinten egyébként nemzetközi versenyeken is indult válogatottként, és aztán mégis 18 vagy 20 vagy 22 évesen eljött az a pont, hogy abba hagyta, mert felnőtt szinten már nem jöttek az eredmények. De ja. Ez kitartás, vagy valamilyen belső hajtás, vagy mi az, ami így tovább viszi az ember szerinted?
Hát szerintem nagyon sok faktor játszott közre abban, hogy én azt nem hagytam abba. Sokszor beszélünk a Bogival arról, hogy ugye az a típusú, ez a későn érő típus, mert azért annak ellenére, hogy fiatalon már ő is válogatott volt, ő is későn érő típusnak mondható azzal, hogy még 30 évesen is itt van, hogy na bocsánat, hogy elkacsogtam egy hányat. Szóval, hogy sok minden hatott rám, mert ott nagyon sokan vannak szerintem, akik kihullanak. Szóval a nagy része szerintem, hogy nem tudom, nyilván nem tudunk pontos adatokat, sose fogunk tudni, de mondjuk szerintem 10-ből 8 ilyen sportoló az kihullik azelőtt, hogy megmutathatná azt, hogy ő valójában mit is tud. És a értelemszerűen, akik fiatalkorban hoznak eredményt, ők vannak nagyobb, nekik vannak nagyobb túlélési esélyek, csak közben ott van akkor, hogy mire elérnek a felnőtt korba, addig nem fogják tudni hozni az eredményeket. Nálam, mondom, szerintem a szüleim, az edzőim és a körülöttem lévő barátaimnak az összhatása volt az, ami miatt végül is kitartottam, és nyilván ez volt életem egyik legjobb döntése.
Érdekes volt ez az országos bajnokság abban a szempontból is, hogy láttuk a 89-es korosztály képviselőit, ugye Katinkáikat, láttuk Jakob Vivit, aki 2008-as születésű, és vagytok ti úgymond a kettő közötti korszak, vagy talán mondhatjuk így, igen. Ezt érzitek, vagy éreztétek ezen az OB-n, hogy hú, basszus, itt vannak 14-15 éves nagy tehetségek, ott vannak az úgymond nagy öregek, és vagytok ti is, akik nyilván évek óta benne vagytok, és ugyanúgy olyan nagy szinten vagytok, de azért mégis ez egy ilyen átmeneti OB is volt, nem?
Szerintem inkább az idősebb.
Igen. Ezt akartam én is mondani, hogy én inkább az öregek közé sorolom magam nyilvánvalóan, mert ugye abból már nagyon kevesen vagyunk, és igen, már egy ideje azt nézem, hogy ugye a nevezési listán már egy jó ideje, csomószor van olyan, hogy a futamban csak nekem kezdődik egyessel az évszámom. Amitől egy kicsit szomorú vagyok, de hát ugye ez van, és igen, így pont azt hiszem Balázs, az edzőm említette talán így az OB alatt, hogy egyébként, vagy te, nem is tudom, hogy pont a Vivi 2008-as, és hogy akkor, igen, hogy akkor született, amikor mentem az első olimpiámra, tehát hogy így, és hogy ők már itt vannak, igen.
Rá akarok kérdezni valamire, ami lehet egy kicsit kellemetlen, de mégiscsak a mindennapjaitok része, és ez az olimpiai kvalifikáció rendszere, ahol ti A-szinten rendelkező úszók vagytok, mind a ketten, és mégis benne van a pakliban, hogy valakik érkeznek a kvalifikációs időszaknak az utolsó két hónapjában, ami még előttünk van, megelőznek titeket a rangsorban, és hiába valószínűleg az országok, nem tudom, 95%-ából simán olimpikonok lennétek, innen pont nem. Ez a gondolat, ez mennyire van ott a fejetekben a mindennapokban, amikor készültök a különböző versenyekre, ahol próbáltok minél jobb időket úszni?
Hát igen, ez ugye most elég aktuális, főleg Ádám esetében, mert ugye ott abban a szemben hárman is A-szintesek, és ketten ugye a Kovács Benivel nagyon közel vannak egymáshoz. Ez egyébként ugye, én nem is tudom, én eddig úgy voltam vele, hogy azt gondoltam, hogy a hazai szövetségnek a döntése, hogy meddig van kvalifikációs időszak, de most pont ma beszéltünk erről, és elbizonytalanodtam.
Nem tudjuk, de országonként különbözik amúgy, hogy mi azt, hogy most nekem az jut eszembe, hogy Amerikában úgy rendezik ezt a kérdést, hogy nekik van egy verseny az olimpia előtt egy hónappal, és ott aki a top 2, mert ott nyilván ott már nincs kérdés az, hogy megúszszák az A-szintet, ott arról van szó, hogy ki lesz az a top 2, aki megy, és ott egy esély van, tök mindegy, mi volt előtte, tök mindegy, mi lesz utána, ott az esélyed. Itt meg van mondjuk egy másfél év nálam, igen, mindig ez van, és hát mind a kettőt lehet mind a két irányból támadni, szóval szerintem nem létezik olyan, hogy a jó rendszer. Mi már megszoktuk ezt, nekünk nagyon fura lenne az AMCSI módszer, nekik nyilván nagyon fura lenne ez a módszer, szóval nem tudom, hogy hol az igazság, nem hiszem, hogy van egy jó út, de ebben nőttünk, ebben szocializálódtunk, hogy ezzel így külön nem foglalkozunk szerintem annyira.
Igen.
Nyilatkoztatod itt az OB-s futamok után, Bogi, te is mondtad, hogy ugye sokan nem hittek talán benned, de mégis megúsztad az A-szintet. Frusztrált titeket az, hogy nyilván más helyzetben voltatok, ugye 200 pillangon még nem volt A-szintes előtted, Ádám nálad 206-on már Kovács Beni és Kósubi is A-szintes volt. Szóval frusztrált titeket az, hogy még nem volt meg az A-szint, illetve Ádám nálad az, hogy nem volt meg az előzés? Így kérdezem, vagy azért ezt így külön tudtátok helyezni az OB-tól, az OB előtt?
Hát engem nagyon stresszelt. Tehát, hogy igazából amiatt, mert nem értettem, hogy nem tudom megúszni az A-szintet. Tehát, ugye én már megpróbáltam tavaly is az országos bajnokságon, utána voltak még kisebb versenyek. Jött ugye a tavalyi világbajnokság, ahol nem sikerült, ott abban én 100%-ig biztos voltam, hogy azon a világbajnokságon megúszom a szintet, mert hogy miért nem úsznám meg. Úgyhogy az ott egy kicsit egy ilyen törés volt nekem. És ugye, ahogy telt az idő, ugye egyre jobban nyomódott rám ez a teher, hogy már csak hónapok választanak el az olimpiától, és még mindig nincsen álszintem, úgyhogy igen, ezért egy kicsit így éreztem, ahogy az utóbbi hónapokban egyre görcsösebb az, hogy ugye a februári világbajnokság is egy kicsit ilyen görcsös volt, a tavalyi decemberi verseny is, ahol megpróbáltam, és ugye mindig egy kicsivel lecsúsztam, és most nagyon örülök, hogy végre kicsit belül lettem, ugye, mert azt érzem, hogy ez a görcsösség egy kicsit így hátráltatott, és talán így a következő hónapokban a teher nélkül versenyezve ki is fog belőlem jönni az, ami bennem van, mert szerintem egyébként ennél több van bennem, csak most, mintha egy súllyal úsztam volna, úgy éreztem magam kicsit.
Nálam pedig igen, szóval egy egész más volt a szituáció. Engem, mivel megvolt már az álszint, nekem arról szólt inkább ez, hogy a Beninek egy nagyon jó ideje van, amit nekem teljesítenem kellett, szóval az már majdnem az A-színnél majdnem 2 másodperccel jobb idő. És ezért nekem nem az, hogy mondjam, így nem vontam kétségbe a saját képességeimet azért, mondjuk nem tudtam volna megúszni ezt az időt, mert ez egy nagyon jó idő, de biztos voltam benne, hogy az az edzés, amit belerakok, meg amit így januártól folytatok, annak elégnek kell legyen egy elég jó időre, és nekem nem, az például egyáltalán nem zavar, hogy nem volt ez meg hamarabb, vagy nem én voltam a másik helyzetben, mert ezt már szerintem mondtam másik interjúban is, hogy üldözőnek lenni jobb érzés, főleg így a véghajrában, mint üldözöttnek, szóval bár most én váltam üldözötté, de hogy akkor is az utolsó pillanatig jobb az, amikor te jössz fel, és úgy ez egy szabadabb úszás tudott így lenni, hogy tudtam, hogy közben nincs veszíteni való.
Igen.
Az az érdekes, hogy mind a kettőtöknek ez a döntője, amiről beszélünk, Boginál a 200 pillangós döntő, Ádámnál a 200 hátas döntő, ott azért elég nagy fölénnyel vertétek meg a riválisokat, és ráadásul olyan riválisokat, akik azért elég jó nevű úszók, ez szinte egy ilyen all-star futam volt a 200 pillangónak a döntője, Ádámnál pedig ott volt Benni a vert mezőnyben. Éreztétek közben, hogy ez egy olyan úszás, ami elég lehet az olimpiához?
Hát szerintem mindketten reménykedtünk, mert ugye tehát Ádámnak egy baromi erős időt kellett úsznia, úgyhogy igazából mindkettőnk esetére igaz ez, de főleg neki ki kellett zárnia mindenkit maga körül, mert ő neki egy nagyon erős időt kellett. Nekem ugye azáltal, hogy nem volt az idő maga annyira nagyon erős, azért én azt gondoltam, hogy lesznek ott még rajtam kívül legalább két ember, aki 2-10-en belül úszik, tehát hogy arra számítottam, hogy egyébként szorosabb lesz a verseny, úgyhogy én úgy közben meglepődtem, hogy mekkora az előnyöm, és amiatt is számítottam egy kicsit jobb időre a végén, amikor felnéztem a táblára, de egyébként nekem is annyi volt a feladatom, hogy ugye nem szabad ilyenkor senki mással foglalkozni, csak magaddal. Egyébként ez mindig igaz nyilván, de...
Az úszás az olyan sport, ahol amúgy ez mindig igaz, szóval írás esetben sose szabad, meg nem is... Az a legjobb úszás, amikor nem is látod, nem is emlékszel, igen, hogy hol voltak melletted, meg mit csináltak, de nyilván nekem is pont emiatt, hogy nem a többiekhez kellett viszonyítanom magam, hanem egy időt hajkuráztam, ezért az volt a cél, hogy semmilyen mértékű előny nem elég. Tehát, hogy ha 5 méter, az kevés, akkor legyen 6, hogyha 6, akkor legyen 7. Szóval nyilván nem nagyon érzékelem ilyenkor, egy jó úszásnál nem érzékeli az ember, és szerencsére ez olyan volt, úgyhogy nem ez számított, de így utólag visszanézve jó volt látni, hogy ezt a fölényt, amivel nyertünk mind a ketten.
Ádám, elmondtad azt a 200 hát után, hogy Balázsra rátaláltatok valami jó edzésmódszerre. Nyilván anélkül, hogy szakmai titkokat elárulnál, mi az, amin változtattatok itt az utóbbi időszakban?
Ezt szerintem pont ő is, most láttam bele egy interjút, ahol így említette ezt nagy vonalakban, hogy ez mi volt. Igazából annyi, hogy én azok közé a sportolók közé tartozom, aki mondjuk a 200 métert állóképességi oldalról közelíti meg, tehát az állóképességemmel sose volt baj, jól bírom az állóképességi munkát edzéseken, tehát nem az volt soha baj, hogy a második száz vagy az utolsó 50-re elfogyok, és nincs már erőm, hanem az volt a baj, hogy nem tudom elég gyorsan elkezdeni. Ugye sok olyan 200-as van, aki meg a 100-as oldalról közelíti meg, tehát ő amúgy nagyon gyors, és akkor valahogy elbírja a végét. Na most nekem így a kettő közé kellett, vagy inkább a 100-as felé kellett húznom most, ezért is volt nagyon jó jel már, hogy a százas csúcsomat meg tudtam úszni egy nagyon jó időt így a második napján az OB-nak. Szóval az edzésen inkább ezt a gyorsasági munkát erőltettük, főleg a vége fele. Nyilván nem lehet kikerülni az állóképességét se, de hogy így nekem külön voltak ilyen gyorsulási feladataim, így nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és szerintem az nagyon sokat dobott.
Bogi, neked ez a nem tudom, 17 éve vagy országos bajnokság, nem tudom mikor volt az első ilyen hosszabb külföldi edzőtáborod, de gondolom nagyjából akkor tájt. Nem unalmas?
Mármint, hogy így az úszás?
Az edzőtáborok. Nem, az úszás, azt simán el tudom képzelni, hogy nyilván óriási monotónia tűrés kell szerintem ahhoz, hogy az ember mondjuk egy-másfél-két óra keresztül ugyanazt csinálja, de hogy abban úgy el lehet gondolkodni közben az élet dolgain, de hogy ezek a 3 hétre otthagyni, vagy 1 hónapra otthagyni az életemet, és csak az úszás, ez nem unalmas ennyi idő után?
Nem, sőt, én imádom az edzőtáborokat. Volt olyan persze az elején, amikor még így kisebb is voltam, hogy nagyon hiányzott az anyukám, meg hogy így nagyon nehéz volt tényleg így elmenni itthonról, és már csak belegondoltam, hogy 3 hétig nem fog találkozni az anyukámmal, tehát rosszul voltam. De azért ugye így, ahogy felnőttem, így szerencsére ez könnyebb volt, és főleg hát mióta ugye Ádámmal együtt vagyunk, és nagyon szerencsések vagyunk ebből a szempontból is, mert ugye együtt járunk edzőtáborokba, úgyhogy már ez sincs, hogy el kell szakadnunk egymástól ezekre a 3 hetekre. Én tényleg nagyon-nagyon szeretek külföldre is, és belföldre is járni. Ugye nyilván külföldön nagyon különleges az, amikor például most Tenerife-n voltunk, akkor volt ugye 2 szabad napunk, és akkor el tudtunk egy kicsit menni így a városba is, meg úgy élvezni magát a helyszínt. Meg úgy általában melegebb helyekre megyünk el, ugye ezeknek mindig az a lényege az alapozó edzőtáboroknak, hogy a télből elmegyünk egy meleg helyre, hogy ne elkapjuk el adott esetben a vírusokat, és nyugodtan tudjunk edzeni. Úgyhogy nagyon, én nagyon élvezem, élveztem ezeket a táborokat.
Bogi, nagyon érdekel a kérdés, nem tudom, gondolkoztál-e ezen, de ha mondjuk decemberben Győrben összejött volna 400 vegyesen az alszint, akkor máshogy készültél volna most a 2 pillére mondjuk?
Amúgy ez egy nagyon jó kérdés azért, mert így nem is elsősorban pillangóra készültem most az OB-n. Én beszéltem direkt Balázsral erről, hogy pont azért, hogy egy kicsit úgymond elterelje a figyelmemet a pillangóról, és hogy ne legyek annyira görcsös, inkább készüljünk vegyesre, és akkor, tehát hogy ne az legyen úgy minden egyes nap bennem, hogy 200 pillangó, ezt meg kell csinálni, hanem egy kicsit úgy lazább legyen, hogy jó, vegyesre készülök, meg amúgy pillangóra is, de hogy egyébként vegyesre, és lehet, hogy ha ott megúszom, akkor ugye nem lett volna ez, mert hogy vegyesen már úgyis megvan, és akkor viszont pillangóra kell készülni. Tehát lehet, hogy nem tudom úgymond meggyőzni Balázst, hogy inkább vegyesre készüljünk. Szóval érdekes kérdés. Nagyon lehet, hogy nem lett volna más a vége, de nem tudom.
És amúgy még 4 vegyesen fogsz próbálkozni a szinttel, vagy az igen. Most így mellékes? Fogsz akkor?
Igen, aha. Igen, szeretném, igen.
Hogy néz ki nektek a következő néhány hét hónap az olimpiáig, mert ugye azt tudjuk, hogy lesz még egy Európa-bajnokság, azon kívül milyen versenyek vannak, milyen lehetőségeitek vannak még javítani esetlegesen az időkön?
Hát igen, lesz június közepétől a végéig egy Európa-bajnokság, ugye az annak az utolsó napja, a kvalifikáció utolsó napja is egyben, tehát az a június 23. Az lesz az a verseny, amire hát én mindenképp csúcsformában érkezem, mert hogy ugye meg kell még egyszer védenem tulajdonképpen a helyemet. A Boginak ott már nem kell igazából a helyet védenie, de nyilván egy Európa-bajnokság lévén ő is arra rá fog azért készülni valamennyire. Az lesz a főverseny, ez ugye 2 hónap múlva van szinte pont, addig pedig lesz talán egy nagyon rövid külföldi verseny, ami nem arról szól, hogy ott nagy időket ússzunk, mert az bele fog esni a felkészülés közepébe most, tehát az nem a csúcsformáról szól, hanem egy versenyrutinról inkább, illetve egy 3 hetes belföldi edzőtábor, ez van még így az EB-ig. De most egyelőre most főleg én csak az EB-ig látok, mert a mögött már utána, hogyha az megvan, akkor utána újra még egyszer ezt megcsináljuk az olimpiai kb. De hogy egyelőre az EB az, ami a fő.
Ez működik, hogy június, nem tudom, 20-a környékén egy csúcsforma, és aztán mondjuk júli 28 körül egy második?
Hát papíron nem kéne, hogy működjön, legalábbis Magyarországon ennek nincsen kultúrája, de ahogy mondtam, Amerikában ugye így csinálják, mindig, hogy egy hónappal, szerintem az mindig pont 4 héttel
igen, igen, ezt ők direkt így csinálják, mert hogy valamit valószínűleg tudnak.
Tehát, hogy nekik mindig, azért egész jól szerepelnek az érem táblázatban mindig, úgyhogy hogy valahogy ez működik. Nekem viszont most nem is az a kérdés, hogy működik, hanem sokkal inkább az, hogy ott leszek az olimpián, és azért meg ugye nyilván, tehát nem csináltam azt, hogy akkor annyira magabiztosan megyek az EB-re, hogy nem próbálom meg így, vagy hogy mondjam, hogy kiadom a kezemből a sorsnak, átadom a lehetőséget, hogy döntse, hogy megyek-e vagy nem, úgyhogy itt inkább arról szól, hogy ott leszek-e vagy sem.
Kérdezném azt, hogy ebből a szempontból mennyire más készülni a harmadik olimpiátokra, mint mondjuk az első kettőre, de hogyha eltekintenénk...
Hát a harmadik olimpiánk, igen, mert
igen,
igen, igen, igen, igen, de hogyha eltekintenénk attól, hogy Ádám, itt még 200 háton meg kell védeni a helyed, mennyiben más fejben, vagy mennyire érzitek másnak fejben most, hogy 3,5 hónap múlva olimpia, mint mondjuk 16-ban Rióban, vagy 3 éve Tokióban?
Én azt érzem, hogy sokkal jobban értékelek mindent. Tehát, hogy így mondhatom, hogy minden nap ajándék most már. Azt érzem, és tényleg így, ahogy belegondoltam, hogy mennyire nagy dolog is olimpiára menni, ezt valahogy most sokkal nagyobb dolognak érzem, mint akár az első olimpiámon, amikor 15 évesen jutottam ki. Tehát, hogy így logikusan belegondolva, akkor így 15 évesen így... Ez egy óriási nagy dolog kellett volna legyen nekem szerintem, és nekem mi sem lett volna természetesebb. Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy hát én olimpiai bajnok akarok lenni, tehát, hogy nyilvánvalóan ki fogok jutni az olimpiára, szóval, hogy nem volt kérdés. És most még így 30 évesen, így meg azt gondoltam, hogy ez mennyire óriási dolog, és tényleg az, hogy megvan most az álszint, azt gondolom, hogy igazából a lényeg megvan. Tehát, hogy kint vagyok az olimpián, és hogy most már nem abban gondolkodom, hogy az olimpián mit akarok csinálni, hanem most így egyelőre még abban a fázisban vagyok, hogy örülök, hogy kint vagyok. Szóval, hogy itt sokkal jobban meg tudom ezt élni.
Igen, nem tudom, nekem az első olimpia volt, az a Riói olimpia volt nekem, és ott az inkább nekem egy nagyon nagy dolog volt, hogy mondtam, ott már 20 éves voltam, és még mindig nem voltam. Tulajdonképpen a második világversenyem az már egy olimpia volt, így az egész karrierem alatt, és az egy, úgy éreztem, hogy egyből bele vagyok dobva egy ilyen varázsvilágba, és ott szerintem ott is volt egy nagy ilyen mentális fordulat, hogy ilyen az, amikor kijutsz egy olimpiára azzal, amit szeretsz csinálni. És akkor ugye a tokióira, arra rá 5 évre, mert ugye ott el lett tolva egyel, oda már nem azért mentem, hogy beülök, hogy itt vagyok, hanem voltak már céljaim, voltak már, hogy mondjam, elvárásaim magammal szemben is, hogy itt már lehetne döntőt úszni, itt már lehetne pontszerző helyet elérni, amit ott szerencsére sikerült is. És most ez a következő, ez most megint egy kicsit fordult, hogy megint azért kell küzdjek, hogy egyáltalán kint legyek. De én is kicsit azt hiszem, mint a Bogi, hogy így ez a harmadik, és ezt érzem a legjobban ilyen, hogy mondjam, ezt értékelem a legjobban, ez a legszebb eddig így a érzésre.
Igen, de ezért ez egy érdekes küzdelem, hogy itt most nem úgy küzdesz a kijutásért, hogy a kijutás az egyben azt is jelenti, hogy ott akkor már eredményt kell elérni, hogyha szabad így fogalmazni, mert olyan erősek a riválisok, kicsit más helyzet, mint az, mikor az ember azért küzd, hogy egyáltalán valahogy összejöjjön a szintidő, vagy legalábbis az én fejemben ez így él, de az én gondolkodásom az nagyon messze áll az élsportolókétól. Meséltek egy kicsit arról, hogy a 2016-os olimpia az ugye egy ilyen kívülről nagyon karneváli hangulatúnak tűnő esemény volt, és aztán jött a tokiói, ami meg, hát nem tudom, temetői körülbelül.
Igen.
Tényleg ekkora éles kontraszt volt a kettő között?
Hát hogyne, nagyon. Tehát ugye Tokióban nem voltak nézők.
Hát a Tokió, én emlékszem, az első nap fölöttünk a lelátóra néztük a 400 vegyes döntőt, ugye ott volt, ketten is úsztak a Hosszú Katinka és a Mihályvári Farkas Viki. Tehát emlékszem, hogy tehát így nem emlékeztetem kellett magamat, hogy olimpián vagyunk, mert valami olyan síri csend volt, csak a sportolók voltak lelátón, és olyan csend volt, mint egy ilyen utolsó budapesti kisversenyen. Sőt, hát nem be volt az, hogy a szülők még kiabálnak legalább, de itt semmi, nulla. És nagyon szürreális élmény volt.
És Pogi, neked ez, hogy ez lett volna, vagy lehetett volna az utolsó olimpiád, ez szerepet játszott abban, hogy folytattad és szeretted volna, hogy legyen egy ötödik, ami megint olyan, mint az első három volt?
Hát már mint hogy az játszott, tehát hogy
ami hát az, hogy ne egy ilyen rossz hangulatú legyen az utolsó olimpiád, ne ez a nézők nélküli.
Igen, hát nem, tehát hogyha már valami, akkor inkább az befolyásolta ezt, hogy ott negyedik lettem. Uh-huh. És hogy, tehát hogy ezt a negyedik helyet, ezt most bőven aláírnám, tehát hogy így erre a párizsi olimpiára, viszont ott ugye ez egy kudarc volt, és igazából így nem akartam kiszállni, úgymond az olimpiákból, hogy egy kudarccal, tehát egy olyan eredménnyel, aminél tudom, hogy többet tudok. És akkor most ugye nyilván már egy másik szinten vagyok, tehát hogy most nekem a tokiói érem az egy mostani döntő mondjuk. Tehát, hogy, de hogyha nem lesz döntő, akkor most már tehát, hogy így nem vagyok úgy ezzel, hogy már pedig döntőt kell úsznom, és csak az a jó. Most már úgy elértem odáig, hogy tudom, hogy úgy is kihozom magamból a maximumot, és hogy elég lesz, amire elég lesz. Nyilván nagyon örülnék a döntőnek, de ez, igen.
Ádám, játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk az, hogy megvan a kijutás. Nyilván ez nem egy ilyen sportolói hozzáállás, meg gondolkodás. Ha ez megvan, vagy meg lesz, akkor milyen eredményt, akár időt, akár helyezést tűznél ki, vagy tűzöl ki magadnak?
Hát, ahogy ti is mondtátok, ugye itt az az idő, amivel én kijutok, ha kijutok, az már kicsit így predesztinálja azt, hogy akkor milyen eredményre is számítok, mert ez már tényleg egy olyan időről van szó, amit, hogyha meg tudok ismételni az olimpián a középdöntőben, döntőben, akkor az valóban a döntőre szinte garantáltan elég, most nyilván ezt nem tudjuk így előre kijelenteni, mert nagyon sokat erősödik a 200 hátmezőny is, de például ez az idő, amit most húztam az OB-n, azért ez egy valószínűleg egy döntős idő lenne. Én is a döntőt azt aláírnám, és ha esetleg meg tudnám ismételni azt, hogy bekerülök a pontszerző top 6-ba, az meg aztán végképp azt gondolom, hogy egy ilyen, tehát nem tudok rá szavakat mondani, ez egy nagyon-nagyon nagy örömforrás lenne a következő, hogy mondjam, életem hátrajövő részére.
Ez tökéletes végszó, reméljük, hogy összejön ez az örömforrás az életetek hátralévő részére. Gratulálunk az OB-s eredményekhez, és sok sikert a következő néhány hónapra.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy szoktuk, az Ácsival zárjuk a hosszabbítást, összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb híreit a sportvilágából. Azzal a két témával kezdtünk, amivel foglalkoztunk az egész adásban. Először a női kézilabda válogatott olimpiai selejtezőjével és kijutásával. Nem tudom, tippeltünk, ugye? Múlt heti adásban, de egyikünk
sem. Azt tippeltük, hogy kijutunk, úgyhogy ennyire kurvára értünk hozzá.
Ez az egyik, de a másik, hogy egyikünk sem tippelte azt, hogy 3 győzelemmel, és rohadt simán, mondjuk ki.
Nem, hát ez teljesen egyértelmű, hogy itt nagyon más történt, mint amire számítottunk, hál' Istennek. Ja. Nagyjából egyébként már a Kingának feltett kérdéseimben azért benne volt a véleményem sok mindenben, de igen, tehát hogy én ritkán szoktam ilyen hit meg, nem tudom, ilyen jellegű dolgokra visszavezetni ezt. Azt mindig is tudtam, hogy főleg a kéziben a motiváció különbség az nagyon sokat tud számítani. Tehát, hogyha egy olyan helyzet van, ahol az egyik csapat már tovább jutott, mint ami volt Tokióban a svédek ellen. Uh-huh. Másik meg még küzd, és akkor nagyon nagy szintkülönbséget lehet eltüntetni akarással, meg motiváltsággal. De itt most nem ez volt, itt most a svédek is ugyanúgy szerették volna megnyerni azt a meccset, és tényleg ilyen nagyon-nagyon tetszett az, amit láttam. Tehát ez a folyamatos biztatása a másiknak, a brutál agresszív védekezés, nem is mondom azt, egyébként sok szempontból szerencsénk is volt. Mert mondjuk Buncen, akinek vannak néha olyan meccsei, hogy alig tudsz neki gólt lőni, állandóan mellé nyulogatott, meg ilyenek.
Igen.
De, ja, tehát, hogy azt a meccset nyilván nem a szuper támadó játékunkkal nyertük meg, hanem azzal, hogy védekezésben keményebbek voltunk, mint szoktunk.
Igen. De ha azt nézzük, akkor, és ezt beszéltük is, hogyha mondjuk a mostani alapján kéne valamit jósolni, vagy előrevetíteni az olimpiára, akkor ez a válogatott a képzeletbeli erősorrendben jócskán előrelépett, és tényleg arról van szó, hogy ilyen hittel, vagy ilyen akarattal, nem azt mondom, hogy bárkit, mert ugye Kinga is mondta, hogy a norvégokat, franciákat azért nehéz lesz elkapni, de azokat a válogatottakat, amik talán egy picit erősségben fölöttünk vannak, gondolok itt németek, hollandok, jó, dánok stílusa nem feltétlen feküdhet nekünk, de még spanyolok, szóval őket talán el tudjuk kapni.
Igen.
És
én azt írtam a véleménycikkemben, ami hétfőn jelent meg, hogy ha ezt a csapatot látjuk, akkor benne van az, hogy ilyen kellemes meglepetést okoz az a csapat az olimpián, és hogy ha ezen a pályán tud fejlődni, akkor tényleg Los Angelesben nagyjából ideális lehet a csapat összetétele ahhoz, hogy egy komolyabb siker összejöjjön.
Igen.
Igazából ennyi, tehát
nyilván sok fog...
ahhoz képest iszonyú nagy a változás, amit az elmúlt években láttunk, akár egyébként a tokiói olimpiát is idevéve.
Igen.
Mert az egy dolog, hogy ott volt a franciák ellen egyébként nem játszottunk nagyon rosszul, egyel kaptunk ki a későbbi olimpiai bajnoktól a csoportkör nyitányán, de ott az oroszok meg a brazilok ellen kifejezetten rosszul játszottunk, és aztán szerencsére sikerült visszafordítani még a helyzetet, és aztán a norvégok ellen meg az utóbbi évek egyik legjobb meccsét játszottuk. De tényleg attól a mélyponttól, ami mondjuk a ljubljanai EB-nek a csoportköre volt, meg utána, ahol a középdöntőben tényleg volt olyan meccs, ahol szerintem 15 magyar szurkoló ment el egy 4 órányira lévő helyre. Az szerintem ahhoz képest, hogy itt másfél év alatt most itt tartunk, hogy tényleg most, amit Kliminyi Kinga elmondott, csoportbeosztás, abból a csoportból nem lenne ilyen űrszenzáció, ha mondjuk első helyen jutnánk a negyed döntőbe.
Igen.
Látva ezt a mostani teljesítményt. És benne van a pakliban, már abból a csoportból nem hiszem, hogy kiesnénk, de benne van a pakliban az is, hogy egy nehezebb csoportból még akár ki is esünk.
Igen.
Mert nem tudom, hogy meddig tart ki ez a lendület. Ha kitart
Igen.
az olimpia végéig, akkor tök jó. Ha nem, akkor meg simán visszakerülhetünk abba az ilyen apatikus helyzetbe, ami eddig volt.
Nem is azt, hogy... Hát... Mondjuk, ha az angola délkúra selejtező, vagy mi ez kalapból érkező csapatot nem verjük meg, akkor azért nehéz lesz a továbbjutás, és talán nem is érdemünk továbbjutást. De szerintem olyan nagy csoda maga továbbjutás, ugye a hatos csoportokból 4-4 csapat fog a negyed döntőbe jutni, szóval az szerintem jelenlegi helyzetben egy minimális realitás, nem?
Ezt a selejtező tornát átva, igen.
Igen.
Főleg úgy, hogy ugye a norvégokat nem kaphatjuk. Mert még
Igen.
az játszhatna bele, hogy összekerülünk egy olyan csoportba, ahol ott vannak a norvégok, a franciák, mondjuk a dánok, meg a svédek.
Igen, hát akkor...
És akkor azt mondod, hogy jó, hát innen nem nagyon lehet. Vagy nagy bravúr kéne.
Igen.
De kicsit hasonló helyzet, mint a fiúknál, hogy csoportbeosztáson azért sok múlik, és mire ez a podcast adásba kerül addigra, az már meg lesz a
Úgy.
csoportbeosztás, majd a show notes-ba beleírjuk. De most, amikor fölvesszük kedd kora délután, akkor még nem tudjuk. Úgyhogy, ja.
Beszéljünk még egy témáról, Golovinnak a megítélését, és tényleg de jó, hogy felhoztuk az utóbbi adásokban, hogy na, ha kijutunk, akkor vajon Golovint hogyan fogják megítélni. Szerinted Golovin megítélésén változtatott ez is most? Mondhatjuk azt, hogy el tudjuk képzelni a válogatott jövőjét?
Én továbbra is látok egy csomó problémát az ő meccselésében. Sok esetben szerintem nagyon ragaszkodik ahhoz a kezdőcsapathoz, amivel standarden szokott játszani, olyan helyzetekben is, ahol egyébként nem feltétlenül kéne. Akár mondjuk a svédek ellen a hajrában kellett becserélni, azt hiszem például Márton Gréti ilyen 51-2 perc után jött balszélre. Én ezt nem tartom egy jó vonalnak, hogy hideg kézzel beküldesz egy forró meccs hajrájába egy játékost, hanem akkor ha 45 percet bír, vagy 50-et a kezdő balszélsőd, akkor a második félidő elején tedd be a cseréjét, és játszon a hajrában. És a cseréről meg egyébként kiderülhet, hogy olyan napja van, hogy 3-ból 3-nál kéne lecserélni, és akkor fönnhagyod.
Igen.
Úgyhogy én ezt nem, de most ezek olyan dolgok, hogy nekem van egy elképzelésem a kézilabdáról, úgyhogy én sose tanultam úgymond edzősködést. Edzősködtem ilyen amatőr szinten, meg megnéztem rengeteg sok meccset, ahol figyeltem azt, hogy az edzők hogy nyúlnak egy csapathoz. Nyilván ő sokkal képzettebb ember nálam. Nekem lehet ettől még szerintem egy viszonylag ilyen edukált véleményem arról, hogy ő mit csinál. Mindegy, most nem akarok itt végigmenni ezeken a dolgokon. Az, amit Kliminyi Kinga mondott, hogy a svédek elleni meccs előtt megmutatta a horvátok elleni meccsnek az utolsó 20 percét. Azt szerintem pedagógiailag egy baromi jó ötlet
nagyon,
volt.
Nagyon, az
az
nagyon.
egy baromi jó ötlet volt. Ja.
Igen.
Ez az egy dolog, ez már emelt
ez már rohadt sokat számít.
Az én bennem róla kialakult képen.
Igen. És tényleg ilyen szinten a sportban lehet, hogy csak ilyen apró játéknak tűnő dolgok számítanak. Hogy éppen most azt a 15 percet levetítette, és a játékosokban előtört az, hogy basszus, mi volt az a 15 perc. Mert most is elmondta Kinga, hogy ha arról kérdeztük volna, hogy az hogyan alakult, azt mai napig nem tudja.
Ja.
Úgyhogy, ja. Hát reméljük, hogy jó csoportot kapunk a fiúknál is, meg a lányoknál is, és lesz esély tovább jutni.
Igen, de igen, tehát én azt érzem, hogy most jelenleg ezek után, a selejtező tornák után, szerintem annyira egy hullámon van mind a két csapat, mármint nem egy hullámon, hanem egy hullámon,
igen.
Hogy szerintem csalódás lenne, hogyha mondjuk negyed döntőbe nem jutnánk be, és azt is gondolom, hogy ha a negyed döntőbe bejutunk, akkor ott már majd, hogy nem bárkit meg lehet verni, és ki is lehet kapni nyugodtan. Én nagyon remélem, hogy megadatik az az élmény, hogy egy éremért játszó magyar válogatottat lássunk, legalább az egyiket.
Nagyon jó lenne.
Mert tényleg, tehát ugye utoljára ilyen a 13-as VB-n voltunk nagyon közel, a kedvenc témám a brazilok elleni hosszabbításos
Igen.
negyeddöntőbeli vereség, és
Igen.
előtte a 12-es EB-n volt
Volt a
bronzérmes
bronz,
a
igen.
válogatott.
Új vidéken volt a bronz meccs, ha jól emlékszem.
Igen. És előtte a londoni olimpián volt bronz meccsen a férfi válogatott.
Igen.
És azóta nem volt ilyen, én úgy
Nem.
emlékszem.
Nem.
És az már hosszú idő eltelt.
Igen. És ahhoz mit szólsz, amit hát most már bő 3 hónappal ezelőtt beszéltünk Márta Bencével, majd elő fogom szedni, vagy meg fogom hallgatni az adást, hogy hány csapatsportot tippeltünk, vagy hány magyar csapatot
Szerintem
tippeltünk, hogy
3-4-et.
jutunk, de az már megvan. Tehát megvan
Igen.
a férfi vízilabda, női vízilabda, a férfi kézilabda, női kézilabda. Jó, a női kosár az baromi közel volt, és ugye ehhez még jöhet az a 3x3, amit jó, nem veszünk ide úgy talán, de ez a 4, ez megvan.
A 4 megvan, igen. És azért tényleg nem lehet ránk fogni szerintem, hogy a jelenlegi kormánynak a legnagyobb rajongói közé tartoznánk, de azt meg kell hagyni, hogy az, hogy ezekre a tornákra volt itt forrás, meg volt akarat, hogy ezeket Magyarországra próbálták hozni, és volt is akár a Nemzetközi Kosárlabda, vagy a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél egy olyan lobby ereje a magyar szövetségeknek, hogy ez sikerült is idehozni ezeket a tornákat, az szerintem azért jelentősen hozzájárult ezeknek a tornáknak a sikeréhez, és mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy a női kosárlabda válogatottnak nagyon necces volt ez
Igen.
az utolsó meccse, de én ezt nem tartom azt a tornát egy ilyen nagyon szörnyű kudarcnak, nyilván a vége nagyon fáj, meg lehet, hogy sok játékos élete egyetlen lehetősége volt ez, hogy egy olimpián szerepelhessen, bízunk benne, hogy nem, de ettől még azért az nem úgy nézett ki, hogy ott mindenki szarrávert minket, és
Igen.
esélytelenek voltunk, hanem ott igenis nagyon közel voltunk ahhoz, hogy az a csapat is kijusson az olimpiára. Úgyhogy a két kézi torna meg teljes siker. Tehát tényleg a közönség, pedig nem voltak ám olcsók azok a jegyek.
Sőt.
Igen, tehát hogy voltak emberek, akik mondjuk azért a hétvégére 50 000 forintot fizettek ki, és persze, hogyha elosztod... lehet, hogy csak 45-öt, mindegy, de hogy sok pénzt. Hogyha elosztod meccsek arányában, akkor jó azt mondani, hogy jó, hát mit tudom én, egy 25 000-es bérlet az igazából ugye kijön, hogy mint 4000 pár száz forintra egy meccs, de mondjuk abban benne volt a Nagy-Britannia-Japán
Igen.
derbi is, amiért valószínűleg Debrecenben fizetni kellett volna az embereknek, hogy
Hát nagyjából.
megnézzék, és ezzel együtt is tényleg nagyon komoly siker volt szerintem mind a két torna. Sportszakmailag, rendezésileg igazából azon már túl vagyunk, hogy így ilyen torna gondot okozzon.
Igen.
Nagyon komoly know-how van kézilabda események rendezésében Magyarországon. Úgyhogy ja, ez a része, ez tök jó. És ugye Debrecenben lesz a 3x3-as kosárnak is az a selejtező tornája, ahonnan még
Igen.
kijuthat a magyar
És ugye
válogatott.
mind a két válogatott játszik, a női és a férfi is. A nők nagyon közel voltak most a selejtező tornán, talán Hongkongban játszották az elődöntőt, és ott néztem a végét, talán Azerbajdzsánnal
Van 2 pontos
játszottunk,
vereséget
és valami két
szenvedtek el?
pontos, igen. De az azerieknél is, vagy 3 vagy 4 honosított játékos volt, úgyhogy...
Amit
úgyhogy
tulajdonképpen a pályán lévők teljes létszáma.
Igen. Szóval reméljük, hogy majd itthon összejön a kijutás. Jó lenne. Úszással folytatjuk, mert hogy megrendezték az országos bajnokságot, és kezdjük azzal, hogy hogy jöttek be a tippeim. Ahogy számoltam, csak Jakob Vivi 400 vegyes a szintje, nem?
Az de azt nem is adásban mondtad, szerintem. Azt
ja,
egyébként azért elmondhatjuk, hogy Benji, mikor előtte este írtad, hogy ilyen 4.35-4.36 körüli időt jósolsz Vivinek, és a szintet, és aztán 4.34-9 lett, úgyhogy azért látszik, hogy itt is hibáztál.
Kösz, hogy alázol.
De hát szerintem arra senki nem számított, hogy Milák Kristóf így tér vissza.
Hát ez...
Hát nem ez hogy izé, nem hogy oké, 200 pillangón most nem úszta meg élete legjobbját, azért amikor a VB bronzérmes Németh Nándit elveri 100 gyorson, nem ugyanazzal az idővel persze, mint amivel Németh Nándi VB bronzérmes lett, meg 50 gyorsot nyer, meg 50 pillangót nyer Szabó Sebastian ellen, azért az kemény, és ugye megjelent ez az ausztrál pletyka, hogy
igen,
állítólag Ausztráliában edzőtáborozott, azt írta nekem Vásárhelyi Tomi, aki közvetítette a versenyeket a közmédiában, hogy ezen a pletyka hallatán még Milák is elmosolyodott, vagy valami ilyesmit, pedig Milák ugye farccal csinálta végig ezt a 4 napot.
igen.
Ja, neked mi volt a legnagyobb élmény az OB-ről?
Milákkal kapcsolatban egyrészt az 50 gyors A szint. Az szerintem az egyik legnagyobb szenzációja az egész OB-nak. Tehát Milák, aki 22 másodpercen kívül úszott világéletében, most úszott egy 21.89-et, úgyhogy előtte leúszta a 200 pillangó döntőjét. Tehát ez azért nagyon komoly. Elmenne az adásidő, hogyha most itt belemennénk Milák elemzésébe minden szempontból. Azért látszik, hogy az állóképessége az még nem 100%-os,
De a sebessége az igen.
A sebessége nagyon rendben van, igen. A legnagyobb élmény, ez a 4.34.96 Vivitől, ez hatalmas úszás, és simán lehet, hogy tud javulni még nyárig, és ott lehet érem közelben. Hát ezzel olimpiai 5-be be lehet jönni, ezzel az idővel, amit már most úszott. Más kérdés, hogy lenyilatkozta a döntő után, hogy a serdülő országos bajnokságok, meg ifjúság Európa bajnokság, meg ezek lennének a fő versenyei idén. Nem a párizsi olimpiadát, gondolom, hogy átalakítják most így egy picit a
szerintem,
programot.
amikor mi beszélgettünk vele, akkor is azt mondta, hogy neki a Los
Igen.
Angeles-i olimpia van így a célkeresztben.
Igen. De látjuk azt, hogy akár már idén robbanthat egy nagyot. Jó, mondjuk érem közeli helyezéshez kéne egy 4.32-es idő, mert
Hát
azért
figyelj.
Mekintos az ausztrálok, az amerikaiak tudnak 4.32-t úszni, de akár az is benne lehet.
Hát pont ez az, hogy ha ilyen ütemben fejlődik, mint most, akkor 3 hónap alatt még azért gyorsulhat.
Sokat beszéltünk róla, meg vele is beszélgettünk ugye tavaly, de az, hogy ő konstansan 2 év alatt fejlődik 12 másodpercet, az nagyon komoly, és az az érdekes, hogy ugye Egerszegének a 400 vegyes magyar csúcsát döntötte meg, korosztályos magyar csúcsát talán 2 éve, amikor volt 12 éves, lehet, hogy
13.
19, 12-13 éves, igen, tehát valahogy úgy 2-3 éve, az lehet, hogy már 3 éve volt, és akkor úszott 4.46-ot, aztán ugye tavaly 4.40-ig jutott, most meg 4.34-ig. Nyilván nem fog 6 másodpercet fejlődni, mint talán
A
jövőre.
következő egy évben.
Igen, de azért ez komoly, és még kérdezted, hogy mi volt a legnagyobb élmény, hát az, hogy Bogi és Ádám A szintet úszott, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és azt volt jó látni, hogy ugye Zombori Gábor szintén A szintet úszott, hogy olyan sokat szítták az úszókat az utóbbi időszakban, hogy sem az OB-kon, sem az EB-ken, sem a világbajnokságokon nem hozzák magukat, hogy azért ezek az idők már világszinten is egy olimpiai döntőre elegek. Tehát ha megnézzük, Cselaci 1.57-es idővel jutott döntőbe Tokióban, Zombori Gábor most 1.57-es időt úszott.
Az az
Úgyhogy
érdekes ebben az egész rendszerben nekem, hogy az a szabály, hogy az előző olimpia, az előfutamok 14. helyezettje az az olimpiai A-szint a következő olimpián, és hogyha ez egy gyengébb idő, mint amik az egyel korábbi olimpia 14. helyezettje, akkor marad az.
igen.
Tehát simán előfordulhat, hogy vannak olyan számok, ahol a tokiói olimpián döntőt lehetett volna úszni a mostani A szinttel. És én nem tudom, hogy ennek mi értelme van, mert értem azt, hogy egy csomó számban majd bejönnek B szintesek, meg bejönnek ilyen, hogy hívják ezt szépen mondva, ilyen, azok a nemzetek, akiknek nincs szintje, azok kapnak egy helyet,
igen.
eldönthetik, hogy milyen számban akarnak versenyeztetni úszókat. Ez a, nevezük Musambani szabálynak szerintem.
Igen, igen, amúgy
a
ez
legjobb,
igen, ez jó név.
Legjobb név rá. És akkor a vége az, hogy mondjuk mit én, a második legjobb magyar úszó lehet, hogy 2 tizeddel lemarad az olimpiai alszintről, nem indulhat el egy számban, és aztán egyébként meg döntős lenne az olimpián. És az amerikaiaknál, meg az ausztráloknál ez aztán fokozottan így van. Gondolom most a franciák is elég
Hát
erősek.
valószínű. Igen. Igen. Ami még téma szerintem az úszóbé kapcsán, az Katinka visszatérése. És itt lehet őt fikázni, meg sokan fikázták, hogy messze van az olimpiától, meg minden, de én őszintén nem hittem volna, hogy ő képes egy 2.15-ös 200 vegyesre, meg egy 4.47-es 400 vegyesre, meg pillangón is egészen jól úszott. Tehát nálam ez a teljesítmény ez jobb, mint amit vártam.
Na
És ez
jó,
alatt
csak...
a két hónap alapján nem biztos, hogy ki fog jutni, sőt, inkább valószínű, hogy nem. De talán így kell kontextusba helyezni, hogy ezek nem olyan rossz idők, mint amire mondjuk számítani lehetett volna talán.
Hát ezt szerintem te tudod eldönteni, hogy mi az, amire számítani lehetett, meg rajtad kívül még nem tudom, 50 vagy 100 ember Magyarországon, de nem, tehát hogy ha azon a szemüvegen keresztül nézed, hogy ő válogatott sportoló, és egy olimpiára készül, és itt tart most, azon a szemüvegen keresztül azért nagyon messze van ő
Igen,
jelenleg attól a
ez így
szintől,
van.
ami egy olimpián egy eredményhez kell. És ugye erről beszéltünk, amikor bejelentette, hogy folytatja, miután megszületett a kislánya, hogy akkor van értelme folytatni egy ilyen kaliberű háromszoros olimpiai bajnok úszónak, hogyha, ugye nem mondtam hülyeséget, és háromszoros olimpiai bajnok.
Igen, háromszoros,
De
igen.
arra nem emlékeztem hirtelen, hogy Tokióban volt-e aranyérme.
Nem. Sőt,
Szóval...
érmesen voltok jobban.
Igen. Szóval igen, tehát ezt tartom, hogy szerintem egy ilyen szintű sportolónak akkor van értelme úszni, meg akkor van értelme otthagyni a gyerekét, nem tudom, másfél órára, kétszer másfél órára naponta, hogyha abból eredmény van. És
Igen.
ha csak azért úszik, mert szeret, meg élvezi, azt lehet szerintem úgy is csinálni, hogy nincs mögötte eredménykényszer, és akkor azt mondod, hogy jó, visszavonultam, és egyébként meg ugyanúgy lejár és úszik.
Igen. Nem tudom, hogy ez alatt a 2 hónap alatt az EB-ig, vagy a Settecollig, gyanítom, hogy inkább a Settecollit fogja választani, ez egy gyorsabb medence Rómában, ugye ott lett anno világbajnok, szóval, hogy addig tud-e javulni. Ezt,
És a
de ha megnézed...
Settecollin adnak cápadrászt is, mert akkor érdemes
Akkor
lehet azt
lehet.
választani.
Igen. De ha megnézed, most 2.15-öt úszott 200 vegyesen, 4 másodpercet kéne javulnia 2 hónap alatt. 400 vegyesen én lehetetlennek, majdnem lehetetlennek tartom, hogy ő 10 másodpercet javuljon. Pláne úgy, hogy még lehet, hogy ugye Bogi azt mondta, hogy rámegy a 400 vegyes szintre. Mihályvári Farkas Viki szintén lesz jobb formában, szóval ott ketten szerintem meg fogják előzni.
Ő nagyon
200
csalódott
vegyesen.
volt, nem?
Igen. És ne, igen. És neki
Mármint
ugye
Viki.
még nincs, igen, neki még nincsen szintje. Egyik gyors úszószámban sem, meg vegyesen sem. Szóval ő
De
biztos fog javulni.
ő is nagyon fiatal, nem? Ilyen 19 körül van, vagy ilyesmi?
Igen, valahogy úgy. Mindjárt megmondom neked, hogy ugye volt Tokióban már döntős, meg Európa bajnok volt Rómában 2022-ben, 20 éves. Szóval, hogy ő szerintem kijut. Mondom Katinkának, a 200 vegyes lehet, és ott 4 másodpercet kéne javulni az alszinthez. Az azért kurva sok, mondjuk ezt ki.
Hát ja.
Kíváncsi
És
leszek.
azért ott is van konkurencia is.
Hát van, igen. Ugye Sebastian Dalmának már megvan a szintje, de mondjuk Ábrahám minden, hogyha úgy gondolja, hogy ő Amerikában akar úszni 200 vegyes szintet, akár benne is, benne lehet, hogy de akár. Szóval érdekes lesz, kíváncsi vagyok.
Ja.
Meglátjuk, meglátjuk. Folytassuk egy gyors tippeléssel, kezdünk egy focis blokkot. Az adásunk felvétele után játsszák a BL visszavágókat. Dani, te mint nagy Barca fan, mit játszik a Barca PSG ellen?
Az idei szezon alapján azt mondom, hogy kiesik. De egyébként meg, hát lehet, hogy megint valamilyen ilyen sok gólos egy ide, egy oda meccset sok gólos döntetlen is jó.
Hát egy jaj, 2-2 tök jó.
Az bármikor elfogadom.
De na nézzük.
6-1 is jó.
Ja, nézzük akkor tovább. Dortmund Atletico, ugye 2-1 volt az Atleticónak az első meccsen, arra mit mondasz?
Semmit, mert fogalmam sincs.
Akkor jó.
Nem szeretek úgy tippelgetni, hogy egyébként ötletem nincs arról, hogy
jó, akkor
egy csapat milyen formában van, meg ilyenek.
Akkor csak a Barszára tippelj. Legyél ilyen, hogy csak a Barszára
nem,
tippelj.
Nem, például a Real City-re is szívesen tippelek, mert azt a meccset legalább részben láttam, de a Dortmund Atleticóból egy képkockát nem. 3-3 lett, ugye?
Aha.
Hát szerintem a City fog tovább jutni, és Pep Guardiola katalán nemzeti szimbólumokkal díszített valamiben fog ünnepelni.
De kemény lenne egyébként. A
Amilyen,
Bayern Arzenában láttál valamennyit amúgy?
Te arra emlékszel, amikor nem, amikor Guardiola még Barca edző volt, akkor voltak olyan sajtótájékoztatók, ahol nem volt hajlandó spanyolul megszólalni.
Igen, igen. Az mondjuk mennyire kemény lenne, hogyha egy City Barca lenne még
hát
ebben a BL szezonban?
Az jó lenne.
Az durva lenne.
Én továbbra is szeretem Pep Guardiolát, a Cityt nem, de igen, vicces lenne. Xavi és Pep egymás ellen.
Ez kemény lenne. Bayern Arsenal, arra mondasz valamit?
Abból sem nagyon láttam semmit, úgyhogy inkább nem, de mondjuk az idei szezon alapján inkább gondolnám azt, hogy az Arsenal megy tovább. Mennyi lett az első meccs?
2-2. 2-2 le. Az biztos, hogy jó kis meccsek lesznek, és jó csapatok lesznek a négyben is.
Meg arra leszek kíváncsi egyébként, és itt a Liverpoolról is beszélhetünk egy fél mondatot,
igen,
amit szintén nem láttam. Ugye az Atalanta verte meg a Liverpoolt 3-0-ra, úgyhogy általában Szoboszlai volt a mezőny leggyengébb játékosa.
Én néztem a meccs második fél idejét, igen.
És tényleg rosszul játszott?
Rosszul játszott. Nem az, hogy mert egyből persze mindenki arra gondolt, hogy ugye volt egy hibája, abból rúgta a gólt az Atalanta, jól emlékszem a másodikat, és hogy oké, okay, de azon kívül sem játszott jól.
Jó, mindegy, hát ez
benne vannak
előfordul.
Ilyen meccsek persze, de
Igen,
egyből a brit sajtó is elkezdte őt szétszedni, hogy minek van ő egyáltalán még a Liverpoolban, kezdő közelben, azért hajlamosak szétszedni egy ilyen drága igazolás, de jó, vannak ilyen meccsek, és kész.
Persze. Azt akarom csak mondani, hogy itt az angol csapatoknak, amelyek harcban vannak a bajnoki címért, azért most nagyon-nagyon meleg ez az időszak. Tehát BL negyeddöntő, EL negyeddöntő, közben elvileg minden meccset meg kéne nyerni a bajnokságban, ami ugye most a hétvégén se az Arsenalnak, se a Liverpoolnak nem sikerült.
Igen.
És a Liverpool esetében a Crystal Palace elleni hazai 0-1 az aztán nagyon-nagyon rosszul néz ki, és mindeközben meg kéne az Európai Kupa porondon is jól menni, úgyhogy ez egy meleg időszak, és simán elképzelhető, hogy egy alapvetően tök jó szezon az Arsenal és a Liverpool részéről, az most itt elmegy ilyen
Hát
kapufára
igen, igen.
nagyjából.
Úgyhogy kiesnek akár a BL-ből, meg az EL-ből, és a bajnokságot meg elbukják a City-vel szemben.
Igen. De
Miközben
a City
a
is
City meg...
ugyanígy kieshet egyébként a
Pontosan.
BL-ből egész nyugodtan.
Igen. Ha már angol bajnokság, egy fél szóval a Chelsea-ről is beszéljünk. Végre egy nagy győzelem, én mint Chelsea szurkoló, rohadtul örülök, hogy a 9. hely most jelenleg megvan. Az Everton ellen egy 6-0. Cole Palmer mit csinál? 20 gól, 9 gólpassz ebben a szezonban, úgyhogy 4 gólt rúgott az Evertonnak.
És
Ez a csávó egy géniusz.
És közben a csapat mit ér ebből?
Hát az, hogy
semmit.
Madueke és Jackson veszekszik a büntetőrúgás előtt.
Harry Kane is tudtommal nagyon jó szezont fut így gólok tekintetében, aztán nem hiszem, hogy nagyon boldog.
Igen. Hát amelyik csapat ezüstérmes akar venni, az igazolja le Harry Kane-t, mert hogy a Leverkusen lett a német bajna. Most már hivatalosan is.
Igen, és mindenki el van ájulva Xabi Alonsótól. Én gondolom kitaláltad, hogy hány meccsét néztem meg eddig a szezonban a Leverkusennek.
Őszintén én se sokat egyébként.
Úgyhogy ne. Egész egyszerűen nekem erre már nincs időm, hogy foglalkozzak kézilabdával, foglalkozzak a saját rendszeresen közvetített sportjaimmal, és
Igen.
mellette még üljek le megnézni egy Leverkusen meccset a Bundesligából.
Szerintem én sem láttam egy Bundesliga, vagy egy Leverkusen Bundesliga meccset sem. Arra leszek kíváncsi, hogy meg tudom-e majd nézni a Leverkusennek az Európa Liga elődöntőjét, mert ugye a West Ham ellen most nyerték az első meccsen, 2-0, gondolom ott tovább jutnak, és aztán játszhatnak a legjobb négyben, hogyha jól nézem, a Milánnal vagy a Rómával. Na, arra a meccsre kíváncsi leszek, azt majd megpróbálom megnézni.
Én nem fogom.
De az milyen komoly, hogy beszéltünk Guardioláról, Xaviról, ugye Arteta Arsenal, Xabi Alonso.
Na persze.
A Leverkusen, spanyol középpályások, vagy volt középpályások.
Emlékszel arra az Everton
többen.
Dalra?
Melyikre?
Evertonban, amikor Arteta játszott, akkor ugye az volt, hogy úgy nézett ki a spanyol válogatott középpályása, amit az előbb felsorolt. Jó, Guardiola akkor már nem volt, de ilyen Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets, tehát ilyen tényleg ultraklasszis középpályásai voltak. És az Evertonnak volt egy olyan dala, hogy There is nobody better than Mikel Arteta, he's the best little Spaniard we know. Ja, Fabregas volt még
tényleg
akkor
Fabregas.
Elég jó formában spanyol, little Spaniardként, és Arteta az látszik, hogy edzőként is azért elég magas szintű munkát végez.
Igen, és ha már Fabregas, ajánljuk a cikkünket, ami vasárnap jelent meg. Azt nyilatkozta Fabregas, hogy ő is szeretne az európai fociban ilyen top edző lenni. Most az olasz másodosztályban, a Como-ban segédedző, talán erről tavaly beszéltünk valamelyik adásban.
Igen.
Szóval ő is ide
Hát
vágyik.
Figyelj, végül is onnan is lehet. A Guardiola útja is úgy nézett ki, hogy Barca B, Barca.
Igen. Na de annyira jó, hogy át tudjuk kötni a témákat. Gondoltam, hogy ez a hír, ez neked nagyon kedves lesz. Matteo Messi, Lionel Messi 9 éves kisfia, az Inter Miami-ban 5 gólt szerzett a Barcelona ellen, és az egyik gólja,
U9-es meccsen, vagy
igen,
mi?
U9-es meccs, marha sokan voltak állítólag,
Jó.
és ugye jobb lábas, kis Matteo, és nagyjából pont olyan éles szögből rúgott egy szabadrugás gólt, Twitteren fent van egyébként, ahogy Lionel is szerezte a bal lábas éles szögből jövő szabadrugás góljait, amennyit szerzett életében. Minden esetre nagyon szép gólok voltak, és állítólag baromi tehetséges.
Múltkor nem veled közvetítettünk valamit, de a Eibárban véd Zidánnak a fia,
Igen,
nem?
igen, igen,
Ja,
igen.
ja, ja.
Igen.
Majd nézzük meg, hogy Matteo Messiből lesz-e nagy focista. Én nem szeretem ezeket a dolgokat. Az ő szempontjukból se szeretem ezeket
Persze,
a dolgokat. Hogy
nyilván
és
túl van
gondolj
fújva
bele,
egyébként.
hogy milyen lehet a minden idők egyik vagy a legnagyobb játékosának a gyerekének lenni ugyanabban a sportágban.
Ez
Vagy akár
nagyon-nagyon.
bármiben. Tehát most érted, meghallják a neved, Matteo Messi, úristen, ez a Messi fia. Ha te izé vagy, nem tudom, egy punk zenekarban gitározol, akkor is az az elvárás, hogy
Hát persze.
legjobb riffeket te szólaltasd meg azon a gitáron. Úgyhogy
Igen.
nem irigylem annyira a srácot. A gazdagság arra azt mondom, hogy egy részét elfogadnám, amiben
Hát
fölnő,
persze.
de
Igen.
egyébként meg nem feltétlenül tartom azt se
Igen.
egészségesnek.
Révész Bulcsúról beszéljünk, mert
Na,
hogy
tessék, újabb wunderkid.
látod, újabb wunderkid az adásban, mert hogy a világbajnokság selejtezőjében játszott, a második fordulóban kikapott nagy meccsen, viszont az elsőt megnyerte, és azért az, hogy Bulcsú ilyen fiatalon le tudjon győzni egy O'Sullivan vezeték nevű játékost, oké, hogy most nem Ronit, de ilyen hátrányból meg ilyen meccset megfordítva, az nagyon-nagyon komoly fegyvertény.
Azon rögtem, amikor a brit válogatottba beállt az utolsó 10 percre egy O'Sullivan nevű kapuslány,
Igen.
akinek ráadásul ilyen nagyon rövidre borotvált haja volt, és szerintem még viszonylag hasonlít is Ronira, de azt tudom, hogy nem az ő lánya, csak ő mégiscsak vicces.
Ja.
Figyelj, szerintem az, hogy tényleg világranglista 70.-80. hely körül volt O'Sullivan is, meg Cahill is, az egyik játékost megvert 10-8-ra, a másiktól kikapott 10-8-ra, tök szép szereplés, és igazából nem láttam sokat ezekből a meccsekből, vagy igazából látni semmit, de a frémeket megnézegettem, hogy milyen brékek voltak, meg ilyesmi, és én azt látom, hogy Bulcsúnak a nagy brék építés az még nem megy olyan nagyon. Tehát a 8 megnyert frémjéből Cahill ellen nem akarok nagy butaságot mondani, de talán egy-kettő volt, ahol 50 fölötti brékje volt, és egyébként meg így csipegeti a pontokat, és úgy nehéz szerintem ennyi frémet megnyerni egy ilyen
Igen.
torna selejtezőjében, hogy nem tudsz néhány frémet könnyen megnyerni.
Igen. Talán itt tavaly az év végén volt, hogy 147-es bréket lökött. Igen, most megnéztem. vagy nem, nem.
Nekem
nem.
Ez nem rémlik.
Edzésen volt 147-es breakje, ahogy itt nézem, de valami 100-as break fölött biztosan lökött tavaly év végén. Ja, szóval...
Nem azt mondom, hogy ebben sose lesz jó, vagy nem tudom, tehát egy azt láttam, hogy ezeken a meccseken viszonylag kevés 50 fölötti breakje volt, amit így a statisztikában külön jeleznek.
Igen. Reméljük, hogy ebben is tud javulni, és aztán lesz előrelépés, mert ha megnézed, az, hogy most világranglista 70-80. Játékosok ellen abszolút meccsben van, az azt jelenti, hogy talán már most ő is top 100 környéki játékos jelenleg az egész világot tekintve.
Hát valószínűleg, mivel 120-valány profi van, ezért az, hogy
hát
ő
igen.
Már itt van, az önmagában 100 környékét jelent. Nagyon remélem, hogy tényleg jól fog sikerülni neki ez a 2 év, és ja, azt mondta, hogy 64-ben kell lenni ahhoz, hogy meghosszabbítsa a
Igen, igen, igen,
túrtagságot.
igen, igen.
Nagyon remélem, hogy ez össze fog jönni.
Pici országúti bringa, a hétvégén megrendezték az Amstel Gold Race-t, és a férfiaknál Tom Pidcock nyert, a nőknél pedig mondanám, hogy Lorena Vives, de nem. Mert hogy Vas Blanka nagyot dolgozott az SD Works-ben Vivesért, Vives megcsinálta a sprintet tökéletesen, aztán elkezdett ünnepelni, de nagyon hamar, Marianne Foss pedig megelőzte őt. Mondhatjuk, hogy Vas Blankától ez egy tökéletes munka volt, meg a csapattól is, és nem azon múlt, hogy Vives gyengébb lett volna, mint a többiek.
Hát most ugye mit elalá Filippeszt, tehát
igen, ennyi.
Én nem értem ezt, hogy miért csinálják ezt emberek. Ezt már Alá Filippnél is elmondtam, tök vicces, pont reggel, amikor jöttem be, a Lantern Rouge-t hallgattam, és ott mondta az ausztrál srác, hogy azt nem tudják a versenyzők, hogy ezeket a fölülős fényképeket, ezeket el lehet készíteni úgyis, hogy már a vonalon túl vannak, amikor fölülnek, és elkészül a fénykép.
Lásd Pitcock, Pitcock nagyon szépen ünnepelt.
Pitcock meg is csinálta a sprintet a vonalig.
Igen, 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 igen.
Ja.
Na, reméljük, hogy Blanka jó lesz a héten viszont.
Én nagyon bízom benne, hogy a Flash falon nem fogják őt dolgoztatni, hanem úgymond szabad kezet kap, mert szerintem az a hegy, az fekszik neki.
Igen. Három témánk maradt itt az adás végén. Az első a diszkoszvető világcsúcs. Mikolas Alekne az Egyesült Államokban egy kis oklahomai községben, ahol 534-en laknak, Ramonában dobott egy 74-35-öt.
Az egy vicc egyébként, hogy ilyen helyen versenyt rendeznek. Láttad
igen,
azt a videót,
pontosan
ami
ezt akartam mondani, igen, és rohadt nagy szélben, utána néztem, 8-an dobtak olimpiai A-szintet. Úgyhogy a 74-35 az egy 86 óta lévő világcsúcsot szárnyal túl, természetesen még a kelet-német korszakból, és a kubai Perez, ő szombaton, tehát egy nappal Alekne világcsúcsa előtt, 73.09-et dobott, ami meg egy 89 óta fennálló legjobb eredmény után, vagy azóta a legjobb. Tehát, hogy mit olyan, az hány év? 35 éve nem.
35, ja.
35 éve nem dobtak a női mezőnyben ekkorát. Szóval szerintem ezt nem nagyon kéne hitelesíteni, nem tudom neked mi a véleményed, meg majd megkérdezzük Gáborékat is róla, de hogy ezt hitelesíteni elég necces.
Azt nem tudom, hogy itt a diszkoszvetésben például szél az okoz-e ilyen hitelesítési problémákat.
Elvileg nem, tehát nincsen olyan
Hát
szabály, hogy...
Hát akkor meg
Ja.
el fogják fogadni. De hát érted, egy ilyen focipálya jellegű
Igen. Ahol...
mezőre kúrták ki a diszkoszokat olyan távolságra. Nekem a barátom, aki óriás diszkoszvető fan, és emiatt én végignéztem vele a férfi diszkoszvetést úgy, hogy ott ültünk a dobókörtől tök közel, nem tudom, 6. sorban körülbelül tavaly a VB-n. Ő azt írta nekem, hogy a legdurvább az egészben az az, hogy minden dobása 70 méter fölötti volt Aleknának.
Igen.
6-70 fölötti dobása volt, és ebből jött ki a 74-35, de hát akkor minden bizonyal teljesen irreális körülmények
hát,
voltak.
Pláne úgy, hogy a dobás elejéről van videó, és nem,
ja.
Tehát nem, hogy mondjam, nem ilyen gépi módszerrel mérték le, hanem csak így nagyjából megsatszolták, hogy 74-35, mert ugye először 74-41-et írtak, hogy
Igen,
az a
igen, igen.
világcsúcs, aztán lett 74-35. Hát meglátjuk, hogy ez meddig
Nekem nagyon
válik.
furcsa, hogy ilyen versenyeken tényleg
Nekem
így
is.
a semmi közepén világcsúcsot lehet dobni, vagy egyáltalán ez egy hitelesített atlétikai verseny.
Igen. A triatlonosoknak nem biztos, hogy viszont lesz versenyük, vagy nem olyan, amit megálmodtak, vagy amit szoktak teljesíteni a Párizsi olimpián, mert hogy a Szajna szennyezettségét továbbra sem sikerült csökkenteni és megoldani a helyzetet, és több opció is van, vagy az, hogy elhalasztják a triatlon versenyeket az olimpia első feléből majd a végéhez, vagy a végébe, vagy ami a nehezebb, vagy a neccesebb, hogy elvigyék másik helyszínre az úszást, vagy megrendezik úszás nélkül, és akkor lesz belőle egy duatlon.
Dobbit azt én egyáltalán nem értem. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha, nem tudom, olyan kézilabda tornát rendeznének, ahol csak egy kapuznak.
Igen. Vagy hogy egy fél idő van, vagy bármi.
Hát igen, de tényleg, tehát itt egy olyan alap dologról van szó, hogy nem tudom, úszásba csak, pillangó úszásba csak egy kézzel lehetne húzni.
Hát nagyjából igen.
De nem, egyszerűen nem, nem reális ez a dolog. Az, hogy elviszik mondjuk úgy, hogy medencében ússzák le, vagy valami vizet találnak, ami nincsen megszennyezve. De az a vicces, hogyha hátrébb tolják a programon belül a triatlont, ott az, hogy mondjuk már egy hete nem tudom hány millió ember használja a Szajnát, hogy
De, igen.
az mennyire tesz jót a vízminőségnek.
Nem tudom, ugye elvileg az eső miatt csúsztatnák, csak arra nem gondolnak, hogy közben nyílt vízi úszás is lesz pont az olimpia
Ez meg a másik,
utolsó
én pont ezt akartam neked mondani, hogy nekem az rémlik a beszélgetésünkből, nem is tudom, talán Fabian Betti mondta, hogy az olimpián nincs tesztverseny, mert hogy a Szajnán nem olyan jó a
igen.
vízminőség, és hogy majd az olimpiára fogják olyan tisztaságúvá
Igen.
próbálják tenni a folyót, ami már jó, és hogy igen, tehát hogy a nyílt vízi úszókkal mi lesz?
Hát ez az. És ugye a triatlonban még az a helyzet, hogy oké, a nyílt vízi úszóknak csak egy versenyük van, de a triatlonosoknál a két egyéni után van egy mixváltó. És azt még be lehetne vállalni, hogy szennyezett vízben ússzanak, ezt elmondták a versenyzők is, a triatlonosok, hogy ezt bevállalnák, csak aztán a mixváltót nem tudnák megrendezni, mert addig olyan betegek lesznek, hogy hetekig fel nem kelnek az ágyból köb.
De
Szóval ez is
egyáltalán miért
necces.
kell egy olimpikonnak olyan körülményekben versenyeznie,
Hát
ami
persze.
után bevállalom azt, hogy utána 2 hétig szarul vagyok, szerintem
Igen.
ez nem normális.
Elég nonsens, igen. Az utolsó témánk pedig, Dani, valamikor itt beszéltünk arról, hogy miket teszünk az adásba, akkor félig meddig már érintettük és megnéztük a fizetési listát. Az Európa bajnokságra készülő foci válogatottak szövetségi kapitányainak fizetési listáját, ahol Marco Rossi a 20. helyen van, évi 300 ezer eurót keres, ez egy külföldi cikk volt, és elgondolkoztunk, meg elszámolgattuk azt, hogy ezzel hova tehető. Az az érdekesség, hogy például az albánoknál Silvinho 2,5-szer annyit keres, nyilván a legnagyobb válogatottak szövetségi kapitányai teszik zsebre a legtöbbet, de egy Rossi 20. helye az elvileg hiteles, mert hogy az MLS-nél is utána kérdeztek itthon, és azt mondták, hogy talán a 300 ezer eurónál még egy picit kevesebbet is keres. Szóval ez a téma, és ja, 20. hely Rossinak.
Érdekes kérdés ez, mert ha úgy nézed, hogy ez egy szakmának a csúcsállása Magyarországon, én nem tartom azt a havi 10 millió, vagy akkor annál valamivel kevesebb forintot ilyen nagyon irreálisan soknak. Tehát, de mondjuk,
Hát
ha meg
pláne...
ahhoz nézed, hogy a miniszterelnöki fizetésnek ez mit tényleg a másfélszerese,
Igen,
ahhoz
csak
képest meg azért talán egy kicsit
Persze.
sok.
Csak ha ahhoz nézett, hogy NB1-es játékosok is keresnek havi 7 millió, 7-10 millió, sőt, egyes esetekben még több millió forintot,
Hát igen.
akkor meg, ja.
Nem tudom, hogy az NB1-ben van olyan játékos, aki a pályán olyan teljesítmény nyújt, mint amit Rossi a kispadon.
Igen.
Na mindegy, de ezek érdekes kérdések, meg ugye itt egy nagyon túlárazott nemzetközi piacon kell a Magyar Szövetségnek, vagy bármelyik másik csapatnak mozognia. Tehát most, hogyha amúgy Rossi az olasz szériában keresne 1 millió eurót egy évben, akkor ha azt szeretné a Magyar Szövetség, hogy jó szívvel dolgozzon magyar kapitányként Rossi, akkor neki is meg kell adnia azt az 1 milliót, és most nem tudom, most azért mondom ezt az összeget, mert csak úgy random számokkal dobálózunk, de hogy ez egy piaci dolog. Most, hogyha
Igen.
Rossinak ez a 300 ezer euró, körülbelül havi 10 millió forint, ez így jó, akkor tök
Igen.
jó. Ha meg látja, hogy úristen, hát én a 20. legjobb vagyok csak ezen, vagy 20. legjobban fizetett vagyok csak ezen a listán, és hogy az albánok Silvinho-nak mennyit fizetnek, akkor lehet, hogy azt fogja mondani a következő tárgyalásnál Csányi Sándornak, hogy Tessék szépen a zsebbe nyúlni.
Igen. Tényleg csak a rendkedvéért, aki esetleg nem olvasta volna a cikket ezzel kapcsolatban. Gareth Southgate az első helyen, az angol szövetségi kapitány 5 millió 800 ezer euró évente, Julian Nagelsmann a második, a németek kapitánya 4 millió 800, Roberto Martínez a portugál kapitány 4 millió eurót keres, Didier Deschamps a negyedik helyen 3 millió 8, Van Gaal az ötödik, és Spalletti a hatodik, ők ketten 3-3 millió eurót keresnek, és Rossi mögött Matthias Kek, a szlovén kapitány, szintén 300 ezer euró évente, Iván Hasek a csehektől 250, Jordan Esko a románoknál 240, és Willis Sanyol a grúz vagy a georgiai, kinek hogy tetszik, szövetségi kapitány 200 ezer eurót keres évente. És ez a lista.
Southgate abból a szempontból érdekes, hogy igen, sikeresebb vele az angol válogatott, mint korábban, de azért Southgate se szállítja futószalagon a sikereket.
Igen.
Sőt, azért belecsúsznak olyan csúnyaságok, mint a Wolverhamptoni 0-4, meg
igen,
ilyenek.
Például. Egyet viszont néztem, és arról nem beszéltünk. De La Fuente, a spanyol kapitány, csak a 13. 1 millió 250 ezer euró. Például Dragan Stojkovic, a szerb kapitány is megelőzi őt.
Jó, hát figyelj,
nálam
szerintem
meglepő.
A spanyol szövetségben ezt az 1 millió 250-et, ezt úgy lapátolják össze ilyen leeső
hát
egy centesekből.
Igen.
Úgyhogy lehet, hogy most azért ott nem tudnak igazán top-top fizetést kínálni.
Valószínűleg igen. Ennyi volt már a hosszabbítás, jelentkezünk a jövő héten is, tartsatok velünk addig is, Prév Dániát és Nagy Benyámit hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.